Kedves kollégák, én szeretettel köszöntök mindenkit ezen a... Majdnem azt mondtam, hogy rendhagyó alkalom ez a beszélgetés lesen, de szerencsére egy olyan autonóm intézmény, mint az Eötvös Loránd Tudományi Egyetem, az mindig is alkalmas volt arra, hogy beszélgetéseket folytasson magának az egyetemnek az ügyeikről. Ezt nevezhetjük önreflexiónak is, vagy nevezhetjük jól önérdeknek is. Hát hol máshol, hanem az egyetemen beszéljünk az egyetemről azért, hogy amikor máshogy beszélnek az egyetemről, az egyetem is tudja mondani, hogy mit gondol az egyetemről. Ezt ennél bonyolultabb mondattal már nem tudom. Engem Fábri Györgynek hívnak, ezen az egyetemen tanítok, a pedagógiai pszichológiai karon, és most átmeneti időre, néhány évre az egyetem kommunikációs és közkapcsolati rektorátusi feladatait látom el. És a megkeresés végül is nálam csapódott le, ezért megtiszteltetés számomra, hogy egy olyan beszélgetésnek a helyileg házigazdája és moderátora lehetek, amely valóban az egyetem egyik legizgalmasabb, legérdekesebb és talán legaktuálisabb kérdéséről szól, nevezetesen az egyetemi autonómia ügyéről. Ráadásul azt is hát ennyi személyes megjegyzést hadd tegyek, hogy felüdülés erről ilyen keretek között beszélgetni, mert általában két másik keret között szoktunk, vagy volt nekem módon. Az egyik, amikor mindenfajta hivatali egyeztetéseket csinálunk, ezek a kilátástalan beszélgetések, hiszen nyilván a hivatali egyeztetéseknek nem az a cél, hogy bárki meggyőzöm bárkit bármiről, hanem hogy le tudják kötelező egyeztetéseket. A másik, amikor hát ennél jóval nagyobb számban, jóval izgatottabb tekintettel, és jóval vehemensebben kell többnyire hallgató csoportjaival értekezni a kérdést, ami szintén nem a legalkalmasabb formája az intellektuális magasságok és mélységek elérésére. Ma azonban erre van esély, aminek elsődleges garanciája az, hogy két olyan kollega, olyan szakember vállalta, hogy egy ilyen beszélgetésben megosztja gondolatait mindannyiunkkal, és nyilván a beszélgetés az teljes értelemben érteni, de csak ők fognak beszélgetni, várjuk a reflexiókat is, akik ennek a témakörnek az egyetemi tudományos munkásságok során több vonatkozásáról is beszéltek, több vonatkozását is taglalták, meg is írták. Nárai Szabó akadémikus, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és Deák Dániel, bocsánat, elnézést kérlek, tehát Nárai Szabó Gábor ugye itthon is van, tehát ő egyetemünk meg is professzor, és hát elég időt töltött, Deák Dániel pedig a, hát most még egy másik intézmény, a Corvinus Egyetem, oktatója.
Mert tudsz valami.
Ja nem, meg csak hát az időben, ki tudja mihol, mikor. Ők egyetemi oktatók, kutatók, nem hiszem, hogy ez alapjában befolyásolja a beszélgetést, talán a rendkedvéért érdemes annyit elmondani, amit azért itt ülők tudnak, hogy Nári professzor a Batthyány körében tevékenykedik, Deák Dániel a hallgatói, még nem jött, tehát oktatói hálózatban tevékenykedik. De ez nem hinni, hogy alapjában meghatározza gondolkodásunkat, úgy hiszem, hogy ez egyszerűen csak egy háttér, ami jön-megy az életünkbe. A mai beszélgetésnek valóban nem az a célja, hogy megoldjunk bármit is, hanem az a célja, hogy beszélgessünk valamiről, és ebből gondolataink lesznek, az azt gondolom mindannyiunknak hasznos és üdvös. A résztvevőkkel abban a koreográfiában állapodtuk meg, hogy nyilván célszerű volna, hogy itt az elején néhány percben kifejtenék szisztematikusan, mit gondolnak erről a kérdésről. Én csak felvezetésképpen, vagy felütésképpen, vagy ugye sose állt egy ilyen beszélgetésnél, hogyha látjuk, hogy mi a közös platform, tehát mi az, amiben mindannyian egyet tudunk érteni. Én két dolgot hadd említsek meg. Az egyik, hogy mindenkinek ajánlom figyelmében, nem tudom, volt-e, hogy a bárkinek is megtekinteni, egy pécsi kollega tavaly évben védte meg Kocsis Miklós a doktori disszertáciát, aminek egyébként az egyetemi autonómia jogi fogalma volt a tárgya. Tehát ő az egyetemi autonómiáról szóló jogi szabályozási kérdéseket azt gondolom elég alaposan.
Gábor is ismeri.
Tehát ez egy...
Már is egy példa.
Tehát ezt mindenkinek ajánlom figyelmébe. Ez azt is jelenti egyébként, hogy nyilván Ebben a körben most nem a jogtörténeti finomságokba fogunk belemenni, mert azt gondolom, hogy ennek különösebben nincs értelme, de nem árt, hogyha ott van mögöttünk. A másik pedig egy nagyon egyszerű mondatot szeretnék felolvasni, és ennyi lenne tulajdonképpen a kérdésem, hogy ez egy ilyen közös platformként elfogadható-e, hogy amiről beszélünk. A mondat az szó szerint így szól, egy pillanat türelmet kérek, az egyetemi autónak kapcsán. Az önrendelkezés meggyőződésünk szerint nem akadálya, hanem feltétele annak, hogy az intézmények eleget tudjanak és akarjanak tenni a fenntartó várakozásainak, és érdekeltek legyenek teljesítményük javításában. Ugye ez az egyetemi autonómiáról egy elég egyértelmű álláspont. Nem tudom, hogy Dániel, ez egy elfogadható idő.
Számomra teljesen elfogadható, és talán azt is hozzátehetem, hogy azért elfogadható, mert pár héttel ezelőtt elkezdtem egy beszélgetést a Gáborral. És ebből a beszélgetésből azt a tanulságot szűrtem le, hogy autonómiának és felelősségnek, önrendelkezésnek és felelősségnek együtt kell járnia. És ez a mondat ezt tartalmazza. Ez így számomra ez teljesen elfogadható.
Professzor úr? Én árnyalám, majd fogom is árnyalni. Vannak példái megmutatják, hogy nem feltétlen.
Jó, nem, mert csak ezért, mert a ti cikketekből idéztem, csak azért. Ugye több értési irodalomban jelentettetek meg. Tehát, hogy itt az önrendelkezésnek és az autonómiának a hatékonysága merül fel, mint egy dolog. De akkor erről majd beszélünk, hogy ki hogyan látja. Akkor nagyon javaslom azt, hogy Dániel, fejtsd ki.
Igen, köszönöm szépen.
És akkor után tudsz reflektálni.
Jó, köszönöm szépen a lehetőséget, kedves kollégák. Igazán örülök ennek az alkalomnak, hogy összejöttünk, és valóban az egyetlen megoldása a bennünket, az egyetemi szférát feszítő problémák megoldásában nyilvánvalóan az, hogy beszélgessünk ezekről a dolgokról, kollegiális, hogy barátiak nem beszélgessünk. Ugyanakkor, amennyire lehet, persze szakmai szempontokat tudunk képviselt hozzátenni. Előzetes megjegyzésként nekem 5 pontban lenne nagyon rövid észrevétel. Tehát a koncepció felvállalása érdekében 5 pontban egész röviden szeretném előzetesen jelezni a megfontolásainkat. Az első az, hogy én ezt egy ilyen, ahogy a középkorban mondták, egy ilyen quod libet vitának tekintem, ahol bármit, bármiről meg lehet kérdezni, és bármilyen irányba lehet érvelni. Talán azért is indokolt, mert hiszen az az egyetem koncepció, amelynek a mai folytatásáról beszélünk, ez a 13. században kezdődik, amikor a quod libet viták is lehetősége is megteremtődik. Egyébként kivételesen, mert nagyon szigorúan irányítottak és szabályozottak voltak ezek a beszélgetések, a miénk az nem ilyen lesz. Másrészt azért tekintem én ezt egy quod libet vitának, mert a tárgyról, és hadd legyen egy ilyen technikai megjegyzésem az első pontban, a tárgyról nehéz beszélni, nehéz kutatást folytatni, egyszerűen azért, mert habár egyre inkább a nemzetközi térbe vagyunk belehelyezve, de a felsőoktatási intézmények szabályozása az minden országban egy belső ügy, és rendkívül csekély mértékben közeledtek ezek a szabályok egymáshoz. Nagyon nagy különbségek lehetnek és vannak az egyes országok között, egy francia vagy általán egy latin megoldása maga átfogó központosításával egészen más, mint mondjuk egy német vagy svájci megoldás, ahol még nemzeti alapon sem lehet egységes szabályozásról beszélni, mert egy rendkívül széttagolt és decentralizált rendszerről van szó. Megint más példákat tudok mondani az angolszász világból, természetesen egy amerikai alapítványra alapozott egyetemi irányítás az olyan mértékben különbözik a mi lehetőségeinktől, hogy ez föl sem merül mintaként. Úgyhogy nagyon szertágazóak ezek a nemzeti szabályok, és ennek következtében összehasonlító kutatást azt gondolom, tulajdonképpen nem lehet ebben a tárgyban folytatni. Vannak különböző nemzetközi szakmai szervezetek, amelyek igyekeznek ezt a tárgyat mégis behatárolni. És ilyen a European University Association, amely egyebek mellett kiadott egy nagyon vastos két kötetet, két egymás követő kötetet, az egyetemi autonómiáról. És elkészített az úgynevezett autonomy scoreboard táblázatait, vagyis megpróbált paramétereket felállítani, és ezen paraméterek mellett előni azt, hogy mégis az adott ország intézményirányítási rendjét mi jellemzi. Eléggé kétes eredmények jöttek ki ebből az Unizet Autonomy Scoreboard kutatásból. Mert az derült ki, hogy korán sem magam jöttetőre ilyen paramétereket felállítani, hogy ezek a paraméterek egyik országra ráillenek, másikra nem illenek rá, tehát rendkívül nehéz megtalálni egy olyan értelmes kutatási keretet, amelyen belül valóban értelmes megállapodásokat lehet tenni. Tehát ezért nehéz ezt a témát megközelíteni, ez első. Második pont az ötből. Második pont az az, azt hiszem, hogy az a folyamat, amely elkezdődött az elmúlt években, és különösen felfokozódott az elmúlt hónapokban, és amelynek eredményeként eljutottunk a mostani állapotokig, ennek a tényeit mindannyian ismerjük, és ebben úgy gondolom, hogy egyet is érthetünk. Azért óvatosságból ennek a folyamatnak fő elemeire szeretnék utalni, és egy visszajelzést szeretnék kérni, hogy valóban jól látom-e a dolgokat, tényleg ez történt-e. Az első az, hogy 2012. szeptember 1-től hatályba lépett a nemzetileg mondott felsőoktatási törvény, amelyben egyébként, amelyben a nemzeti jelző azt küldtenk, az autonómia kifejezést egyetlen egyszer sem fordul elő. Ettől még persze lehet ez a törvény kitűnő, és ennek a beszélgetésnek nem ez a tárgya, hogy mennyire kitűnő ez a törvény, ezt csak szeretném megemlíteni. A korábbi 2005-ös felsőoktatási törvényhez képest minden esetre alapvető változások történtek. Második ilyen pont, amit szeretnék kiemelni, az a drasztikus forráskivonás. Úgy gondolom, ez megint egy olyan tény, amit nem lehet vitatni. Az elmúlt 4 évben, reál értékben több mint 50%-kal csökkent az egyetemekre jutó állami támogatásnak az értéke. Tehát volumenében egy drasztikus csökkenés volt, és szerkezetében is átalakult. De a 2012-13-ra nézve az történt, hogy a fenntartói támogatás nagyon jelentősen megnőtt a normatív finanszírozás rovására. Tehát a normatív finanszírozási technika egyre inkább háttérbe szorult, és ehhez képest, ahogy a közgazdászok mondják, a tárgyalásos technika került előtérbe, magyarul az alkony folyamat került előtérbe, ami nyilván a rendszert nehezen kiszámíthatóvá teszi, ha egyáltalán kiszámítható. Tehát mind volumenében, mind pedig szerkezetében a finanszírozás gyökeresen átalakult, a hallgatói kontingensek, az egyetemi kapacitások központi leosztása vált uralkodóvá, gazdálkodási és szervezeti autonómiát lényegében megvonták, tehát egy új helyzetről van szó. A következő ilyen pont, amire szeretnék utalni, hogy nagyon masszívan bizonyos tévhitek kapcsolódtak az egyetemi tevékenységhez, és azt hiszem, hogy ezen tévhitek valóban téves jellegében is többé-kevésbé egyetérthetünk. Ilyen az, hogy tücsökszakok vannak, hogy túlképzés van, hogy diplomás munkanélküliség van, csak egy apró tényre szeretnék itt utalni. És igazán egyetlen számot hadd mondjak. A GDP-hez Magyarország 0,2%-kal járul hozzá. Tehát a világ bruttó értékének a megtermeléséhez Magyarország 0,2%-kal járul hozzá. A tudományos teljesítményt illetően a világ tudományos, publikált tudományos teljesítményéhez a magyar egyetemek 0,4%-on járulnak hozzá, vagyis kétszer olyan mértékben járulnak hozzá, mint amennyi egyébként a GDP-hez való hozzájárulás. Azt hiszem, hogy ez az adat sokat mond, és ma még legalábbis egyetemeink olyan szinten állnak, olyan színvonalon vannak, hogy valóban képesek erre a teljesítményre. Itt nyilván egyébként tulajdonképpen 8 egyetemről van szó, legyünk őszinték. Itt van néhány 10-nél kevesebb, vagy 10-nél nem több egyetem, amely valóban nemzetközileg, nem is azt mondanám, hogy versenyképes, hanem kontaktus képes, és a többieknek talán mások vagyunk. És végül még a tények kapcsán egy dolgot szeretnék kiemelni, mégpedig komoly szerző, komoly tanulmányából, az a Berács, Krúgos és Temesi által, szervezi Jóska, idén januárban publikált tanulmányból szeretnék idézni, egy megállapítást, mely tanulmány azt mondja, hogy hiányzik a kormányzati stratégia, a stabil és kiszámítható szabályozási környezet. Itt tartunk. Ez volt a második pont. A harmadik pontban nyilvánvalóan különbözünk egymástól, tehát az öt előzős észrevételem harmadik pontját tekintve nyilvánvalóan különbözünk egymástól. Végbe ment tehát egy központosítás, említettem a második pontban. A harmadik pontban azt a kérdést tettem föl magamnak, hogy miért? Mi ennek a magyarázata? És ebben a magyarázatban különbözünk egymástól. Ha jól értem, hiszen nem most kezdtünk el Álészabó Gáborral beszélgetni erről a kérdésről, ha jól értem, akkor Gábor azt mondja, hogy az állam egy rossz struktúrában nem tesz pénzt. Tehát van egy magyar felsőoktatási rendszer, amely rendkívül ellentmondásosan teljesít, amely tele van diszfunkciókkal, amelyben klientúraépítés folyik, ahol sokféle negatívum van, nagyon változóak ezek a teljesítmények, ez egy rossz struktúra. Újból és újból lobbyerők elszabotálták a legértelmesebb, vagy talán kevésbé értelmes kormányzati törekvéseket is, Tehát egy kaotikus helyzet van, irányítatlan helyzet. Ez egy rossz struktúra, életképtelen struktúra, ebbe az állam addig nem tesz pénzt, amíg nem lehet. Ez az egyik lehetséges magyarázatom. Az én magyarázatom az ezt tulajdonképpen nem fogadja el. Az én magyarázatom az az, hogy itt egy mélyebb és komplexebb okról van szó. Voltak éppen egy bizalmi válságról van szó. Igazából egy nagyon mély bizalmi válságról van szó, ez pedig kölcsönös. A kormányzat, a jelenlegi kormányzatról beszélek, mélységesen nem bízik a felsőoktatásban, annak személyzetében és annak teljesítményében, és ez kölcsönös, a másik oldal sem bízik. A kormányzatnak a törekvéseinek, csak nem látja azt, hogy egyáltalán mit akar a kormányzat. Ez pedig egy annyira súlyos helyzet, hogy itt a szakmai szempontokat egész egyszerűen fölülírják a politikai megfontolások. Tehát a tézisem az lenne, amit persze be kell bizonyítani, csak tézisként vezetem elő, hogy annyira súlyosnak látom jelenleg a magyar felsőoktatás helyzetét, hogy azt gondolom, hogy ez nem egy egyszerű szakmapolitikai kérdés, hanem ez egy primér politikai kérdéssé vált. Nem azért, mert politizálni akarjuk, hanem objektíven a helyzetből következik az, hogy annyira ránk telepednek ezek a problémák, hogy ebből egy politikai probléma lett. Ebből az is következik ebből a helyzetből természetesen, na és akkor mit lehetne tenni? Mit kellene tenni? Ugye kellene egy olyan folyamatnak lennie, egy olyan közegnek, ahol az olcsó a búzától el tud válni. Tehát egy értelmes kiválasztódás mehet végbe, ahol kiderül, hogy mit ér egy teljesítmény. Ahol minőségorientált finanszírozásról és irányításról lehet beszélni. Most jelenleg a kormányzat, bocsánat, hogy kicsit olyan egyszerűen fejezem ki magam, ezzel a drasztikus forráskivonással és a finanszírozási technikák átalakításával tulajdonképpen falhoz állította az egyetemeket. És ugyanakkor hajlandó visszacsepegtetni bizonyos forrásokat. De ezt a saját feltételei szerint, ahol az egyetemtől tulajdonképpen azt várja el az egyetemek vezetésétől, hogy magánalkukat kössenek az egyetemekkel, és ezen keresztül a túlélésüket valamilyen formában biztosítsák. Na ez az, amit én kritizálok, és amit úgy gondolom, hogy nem lehet életképes. A kormány ahelyett, hogy adna egy laufot az egyetemeknek, tehát ugye az, hogy ilyen drasztikus forráskivonás történt, és az egyetemek ennyire nehéz helyzetbe kerültek, ebben nem csak az a probléma, hogy emögött egy mély bizalmi válság van, hanem azt, hogy tulajdonképpen soha nem magyarázta meg senki, hogy ez miért történt. Miért kaptuk ezt? Hogy alakult ez így ki? Tényleg igaz az, hogy nem bízik a kormány, ami teljesítmény? Tehát egy kezelhetetlen helyzetről van szó. És a kormány azt mondja, hogy ő a minőséget akarja finanszírozni, hogy van kutatóegyetem, meg kiemelt egyetem, de hát ebben a tekintetben sem tűnik túlságosan meggyőzőnek a tevékenységet. Két példát szeretnék említeni. Két olyan egyetemet emel ki és favorizál jelenleg a kormánypolitika, amelyek nyilvánvalóan nagyon-nagyon messze vannak, nem hogy a nemzetközi, de a hazai standardoktól. De egyik a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, a másik pedig a Pázmány Péter Katolikus Egyetem. Hát ezek nem azok a kritériumok, amelyek alapján ezeket az egyetemeket ki lehetne. Ez volt tehát a második, vagy bocsánat, a harmadik pont. A negyedik pont az ötből, mivel egy ilyen krízishelyzet, valóban egy ilyen szélső krízishelyzet állt elő, mögötte egy nagyon mély bizalmi válsággal, ezért úgy gondolom, hogy ez egy politikai kérdés, és ebből következően az intézményi politikai szerkezetről is kell néhány szót szólni azért, mert ez az intézményi politikai szerkezet nem segíti azt, hogy megoldjuk az egyetemi problémákat. Ebben a tekintetben két dolgot szeretnék csak kiemelni, mert valóban ez egy nagy kérdés, és ebből én csak két aspektust emelnék ki. Az egyik aspektus az a képviseleti demokráciára vonatkozik. Azt gondolom, hogy a racionális állam, amelyet Max Weber írt le, az Magyarországon ma nem létezik. Legalábbis nagyon erősen erodálódott. Magyarországon ma az történik újból és újból. Ismétlődően annak látjuk jelét, hogy amikor értékek között kell választani, és amikor személyek között, felelős személyek között kell választani, akkor a lojalitás, az odaadás, a hűség szempontjai előtérbe kerülnek a szaktudással szemben. Tehát magyarul a szakértelmet, a szaktudást egyszerűen fölülírják a lojalitás szempontjai. Ebből következően a rendszer, amely működik, az az intézményrendszer, amelyet működtetnek, az nem racionális. Ha pedig nem racionális, akkor ebből az következik, hogy hiányoznak az intézményes fékek ahhoz, hogy egy egyensúlyállapotot lehessen teremteni. Ez az a bizonyos probléma, amit úgy szoktak nevezni, hogy a fékek és egyensúlyok rendszere megbomlik. Ha pedig ez az egyensúly megbomlott, ebből még valami következik. Egy központosítási folyamatot nem lehet megállítani. Magyarországon egy egészen elvont és mindenféle konkrét feladattól és lehetőségtől elvonatkoztatott, átfogó, nagy, hihetetlenül intenzív központosítás folyik. Ez a központosítás, az országnak ez a hallatlanul intenzív központosítása nem azért történik, mert a kormánytagok vagy a politikai vezetők ezt akarják. Azért történik, mert ez magával a struktúrával adódik. Ennek objektív okai vannak. Ahol a racionális állam megrodjan, ott eltűnnek az intézményi fékek, ennek következtében megállíthatatlan a központosítás, ennek következménye a túlközpontosítás. Tehát egy túlzott központosítás állapota következik be, amelyről, hogy ez mit jelent, azt nagyon jól tudjuk, hogy más nem Kornei Jánostól, más nem Szelényi Ivántól. Tehát ilyen rendszerbe be akarnak avatkozni azért, hogy valami kis magok szemben kerül, és ezt kijavítsák. És miközben beavatkoznak, még nagyobb balibát csinálnak. Tehát ezt leírta szépen a Szelényinek a többiek is. Úgyhogy jelenleg itt tartunk. Tehát ez nyilvánvaló, ez a megállíthatatlan központosítás, ez a központosítási, ez a Regelungs Wut, talán ezt a kifejezést szeretném használni, ilyen irányítási vagy szabályozási düh, ahogy a német irodalom mondja. Tehát ez a központosítási akarat, ez nagyon megnehezíti az egyetemeknek a dolgát. És a másik ilyen aspektus, amit ebben a tekintetben ki akartam emelni, az, hogy ezt éppen a konzervatív irodalom dolgozta fel először, és a legjobban ők tárgyalják, talán Ortegai Gasszéval kezdődik a tömegtársadalom kritikája. Következésképpen a tömegdemokrácia kritikája. A tömegdemokrácia, igen, azonnal befejezem, már negyedik pont végéjárok. A tömegdemokrácia nyilvánvalóan bizonyos pontokon nem működik. Bizonyos tekintetben a tömegdemokrácia teljesítménye nem kielégítő. Vagyis a tömegdemokrácia, például egy kétharmados többséggel kormányzó hatalom tömegdemokráciáját ki kell egészíteni más tényezőkkel. Ez a kiegészítés, ez nem lehet más, mint a szakmai és civil autonómiák. De pontosan ez az, amelyben a jelenlegi kormányhatalom gyönge, az egyeztetéseknek a kultúrájában, és ha ez így van, akkor bizony az egyetemi reformok ügyét is megnehezíti. És végül az ötödik ponthoz eljutottam. Az ötödik pont az a működés. Hogyan működik ez a rendszer? Hogy néz ki működésében? Talán a debreceni példát szeretném felhozni, és erről beszélgethetünk majd még a későbbiekben, és annak ellenére, hogy persze nem voltunk a Debrecenben, de ez itt mindenki tudja, hogy mi történt. Azért, mert szerintem a debreceni példa jól mutatja az egész rendszernek a betegségét. Jól mutatja azt, hogy mennyire beteg az egyetemi szféra, és mennyire beteg az azt irányítani akaró kormányzat. Jól mutatja azt, hogy csupa-csupa diszfunkció jön elő ebből az egészből. Van egy szenátusi döntés, ezzel szemben megy a minisztérium, nyilván mindenki vérén van sértve, és ugyanakkor joggal mondja azt a kormányzat, és joggal mondja azt, amikor már részt
egy pillanat, én nem ismerem a debreceni példát, hogy egy-két mondatban, hogy miről van.
Igen, tehát azt történt áprilisban Debrecenben, köszönöm a kérdést, hogy a szenátus jelentős többséggel valakit jelölt, egy preferenciás sorrendet felállított, és nagy többséggel lemaradt mögötte egy másik jelölt. És a minisztérium nem fogadta el az egyetemnek, a szenátusnak a jelöltjét, hanem a másik jelöltet választotta, tehát a szenátus akarta ellenében. De ugyanakkor teljesen jogos szerintem az a kérdés felvetés, hogy itt az egyetemi szférában tulajdonképpen lobby érdekek, még pedig talán úgy is mondhatnám, kicsit szigorú vagyok, elvtelen lobby érdekek is megjelennek. Vagyis a függetlenséget és az autonómiát nem arra akarják használni, amire igazából kellene. És ez egy komoly kérdés, erről majd érdemes beszélgetni, hogy ki legyen az akadémia hordozói, és már kik legyenek az akadémia hordozói. Milyen szintjei lehetnek az akadémiának, az autonómiának, mint intézményirányítási kérdésnek. És ezek a szintek hogyan viszonyulnak egymáshoz. A debreceni példa azt mutatja, hogy rosszul működik ez a rendszer. Most mi történik? a szenátus akarata ellenére ugye megjelenik egy rektor. Ez egy működésképtelen helyzetet eredményez. Én nagyon jól látom a saját egyetememben, sajnos nincs itt a kollégám, a gondosági főigazgató, akivel szoktam beszélgetni, és hálás vagyok ennek az alkalomnak, a Rózsás Péter, aki korábban a műegyetemben volt egyébként gondosági főigazgató. És én látom azt, hogy a legjobb szándék ellenére, és egy kitűnően felkészült szakember el van szigetelve. Mert ő mit tud tenni? Hát egyet tud tenni, végrehajtja a szenátus határozatait. De ugyanakkor itt a minisztérium nevezte ki, tehát neki a kormányzati akaratot kell képviselnie. De nem tudja, mert együtt kell működnie a szenátussal. Tehát a törvényi szabályozásból adódóan van egy teljesen lehetetlen helyzet. Ebben a törvényi struktúrában aknák vannak, és az egyetem csak akkor működik, ha az egyébként egymással szemben álló felek a teljes konstruktivitást tanúsítanak, és igyekeznek a lehető legtökéletesebben egymással megállapodni. Ha ez nem működik, ha nincs meg ez az átfogó, nagy, erős együttműködési szándék, akkor az egyetem működésképtelenné válik. És pontosan erre utal egyébként a rektori konferenciában egy nyilatkozata, hogy jogilag, formális szempontból a debreceni eset azt mutatja, hogy persze a törvény alapján, az NFTV alapján megteheti a kormány, hogy nem a szenátus preferenciáját követi, csak éppen egy működésképtelen helyzethez vezet. Ez egy más dolog, hogy még azt is hozzátette a rektori konferenció, hogy egy, működésképtelen, kettő, erkölcsileg még igazolható, három, nem felel meg az európai példáknak, Magyarország az egyet mér európai ország, és ráadásul a jövőt sem, és még el lehet mondani a januári kerekasztal megállapodásnak is. Szóval itt tartunk, és nagyon sok időt elhasználtam, visszajöttem a lehetőséggel, úgyhogy itt meg is jön.
Köszönöm, csak akik később érkeztek, jelzem, hogy abban maradtunk, hogy az elején röviden 5-5 percben házolják a beszélőnek mondandójukat. Én egy dolgot hadd javasoljak azért a továbbiakban. A világon minden mindennel összefügg. Mindig jól esik beszélni mindenről. Én hadd javaslom, hogy az autonómiára koncentráljunk. A felsőoktatás számtalan ügyét is megbeszélhetjük, de ha már az autonómia nevéből jöttünk össze, én azt javallom, koncentráljuk arra a kérdéskörre. Tehát, hogy a professzorot arra kérhetem, hogy a reflexióiban elsősorban az ezt érintő megjegyzéseket vázolja, mert egyébként el fogunk menni nagyon messzire, ezt én meg még moderátor nem hagyhatom.
Köszönöm szépen, első két kérdéseket már is elvetted, úgyhogy ezt nem kell megismételnem. Én megpróbálom tisztán elemezni azt, hogy milyen mértékben tekinthető az autonómia alapvető emberi jognak, mert sokan erre az hagyatkoznak. Már is megmondom, az én véleményem szerint az autonómia egyetlen aspektusa a tudományos autonómia, amit én legalábbis úgy hívok, vagyis az, hogy tudományos kérdésekben csak a tudomány művelői jogosultak nyilatkozni. Ez az, ami az enyém, amit nem lehet tőlem elvenni. Sztálin megpróbálta, burzsoá hátudatnak nevezte az informatikát és a kibernetikát, bele is bukott a Szovjetunió. Viszont minden más aspektus az autonómiának, attól függ, hogy a fenntartó milyen mértékben adja át a rendszer működtetőinek ezt az autonómiát, azért adhatja át, és azért célszerű bizonyos esetekben átadni, mert így a rendszer jobban fog működni. De nem mehetek ki tüntetni az emberi jogaimért azért, abban az esetben, hogyha a gazdasági autonómiát megvonják a felsőoktatástól. Elnézést, szűkebb körben talán emlegethetem Pokorni Zoltánnak azt a híres mondását, hogy más láncsájával veri a bozót, ugye bár ennek van egy másik olvasata is. Csak abban vagyok autonóm, ami az enyém. Na most itt most tisztán azt a kérdést vizsgálom, hogy milyen mértékben érdemes ezt a fenntartó által gyakorolt, illetve birtokolt javakat átruházni az egyetem működtetőire, mert ha mindenben részleteiben bele akar szólni, akkor nyilvánvalóan olyan mértékben földúsulnak a feladatok, hogy nem fog tudni működni. Eléggé közel van az autonómia, ez az én felfogásommal legalábbis az oktatás szabadsága. Azt se lehet megmondani a tanárnak, hogy milyen módszeren oktasson, de azt már igenis meg lehet neki mondani, hogy milyen tárgyat oktasson. Nonsense a 2500 akkreditált szak. Ennek a megszüntetése lehetetlen, mert olyan erők vannak mögötte, kénytelenek vagyunk politizálni, de végsősorban erről szól az egész beszélgetés, tehát a konkrétumokra rátérni. Olyan erők vannak mögötte, az önkormányzatoktól kezdve a magában a felsőoktatásban, a pártokban, mindenütt, hogy nincs ember, aki a 2500-ból egyetlen tolvonással 500-ot tudna csinálni, pedig ezt kéne tenni. Akkor egy csomó ember elveszíteni az állását, ez kétségtelen, de a további autonómia, a szervezeti autonómia is kérdéseket vet föl, ugyanis jelen pillanatban az egyetem vezetői, elnézést kérek a jelenlévőktől, nem abban, nem is az, hogy nem akkor tartják magukat becsületesnek, hogyha az egyetem működésének az optimalizálását próbálják meg, hanem akkor, hogyha az ő választóikat szolgálják ki, tehát a munkahelyeket védik. Ez pedig a szakszervezet dolga, nem az egyetem vezetés. Egy konkrét példa az én intézetemben, emlékezhet rá, talán 10 éve vagy 8 éve volt egy eset, amikor két fiatal embert, akik 8 évig egyetlen publikációt sem közöltek, az intézeti tanács elbocsátott, majdnem lázadást tört ki az intézetben, mert hogy lehet ilyet csinálni? Hát nem teljesítették a kritériumokat, és bármennyire is emberi szempontok, így meg úgy meg amúgy, a tanács kimondta hét arányban, hogy menjünk ki, a mellett meg jobban is játék, és azóta beadott az ügynökhelyet. Tehát én azt a kérdést keresném, és abban keresnék konszenzust a Dánielvel, vagy legalábbis egyetértést, hogy milyen mértékben célszerű átruházni az intézményre az önállóságot, azért, hogy azáltal be tudjon indulni és működhessen. Abban már megegyeztünk, hogy a felelősség kell az önállósághoz, tehát anélkül nem megy a dolog. Sajnos nem csak a felsőoktatásra, egész Magyarország hiányzik, vagy nagyon gyenge a felelősség. És ebből is utalok arra, erre alapozva, hogy mi ránk az angol szász modellek nem alkalmazhatók. Vannak persze szerencsés kivételek, de más volt a történelmi tapasztalatunk, az elmúlt 500 évet másképpen éltük meg, mint a britek vagy az angolok, és ennek megfelelően nálunk igenis komolyabb központosításra van szükség, mert ha mi a gyengőt a lovak közé dobjuk, akkor olyasmi áll elő, mint ami a felsőoktatásban előállt, hogy a szenátus, amely végsősorban döntéseket hoz, fontos döntéseket, személyi, anyagi és más döntéseket, egyharmad részben hallgatókból áll, amely hallgatóknak gőze sincs az ügyekről, csak, hát hogy mondjam, néhány évig töltik ott az idejüket az egyetemen, és végsősorban minősítik az őket minősítő tanárokat. Tehát, hogyha ezt le is írtam, amennyiben a tanár túl szigorú, vagy nem tetszik a hallgatónak, akkor leszavazzák az ő kitüntetési javaslatát. Volt ilyen már. Tehát össze is vesztem a hallgatókkal, kaptam is emiatt a sajtóban komoly támadásokat, de nem működik. És hogyha példákért megyünk külföldre, akkor menjünk el Bolognába, ahol egy hallgató kaphat meghívást a szenátus ülésére tanácskozási joggal. Bologna az első egyetem volt a világon. Tehát ez a fajta szervezeti autonómia is vélemény szerint már korlátozottabb, mint az oktatási, és még korlátozottabb a gazdasági autonómia. Most az, hogy kivontak pénzt, vagy nem mondtak ki, arról ne beszéljünk, mert ez egy külön aspektus. Én most egy általán elképzelt ideálisan gondolt szerkezetről beszélek. Nem tagadhatjuk meg a fenntartótól azt a jogát, hogy a befektetett pénzeket úgy hasznosítsa, és azok kezébe adja, akik szerint a legjobban működtet. Nyilvánvaló, hogyha az elszámolásokat, a számlák ellenőrzését túlközpontosítják, akkor abban nem jön ki semmi, sőt, korrupciónak is lehet ez a melegágya, illetőleg annyira lelassul az ügyintézés, hogy semmire se lehet jutni. Viszont igenis azt megmondhatják, hogy erre a célra ennyit, mondjuk bérköltségre ennyit lehet, akkor felújításra annyit lehet, és itt tovább. Egy konkrét példát mondok a saját esetemből. Én az Akadémiai Könyvtárnak vagyok a főigazgatója, és tavaly került hozzánk az elektronikus információ szolgáltatás, ezen belül a Science Direct nevű adatbázis, ami egymagában 850 millió forintba került. Az akadémia elnöke, aki az én munkáltatom és aki engem kinevezett, de akitől én független vagyok intézményesen, mert külön jogi személy, különálló jogi személy az akadémia meg az akadémia könyvtár, keményen beleszólt a tárgyalásokban, mert azt mondta, hogy ő akarja látni, hogy ezt a 850 millió forintot jól költjük el, vagy nem. Egy szót nem szóltam, sőt örültem, mert végsősorban szerencsére, ugye egyformán gondolkoztunk, úgyhogy az vett, amit ketten együtt akartuk volna. De ha nem az vett volna, amit én akarok, hanem az, amit ő akar, akkor is igaza lett volna.
Hadd javasolja, hogy akkor ezt az autonómia fogalmat több lépésben járjuk körül. Volt egy nagyon, nagyon számomra figyelemfelkeltő megjegyzés a többi között, amikor azt mondtad, hogy mi az, amit a fenntartó átad az autonómiába. Ugye ez egyik lehetséges közelítés. A másik lehetséges közelítés, az ugyancsak a te szavaira megy vissza, én bennem, hogy azt mondjuk, hogy az egyetem, az akadémia, most az akadémiának az, tehát nem a magyar intézménye, hanem a mint tudományos tevékenység, az EOIPSO autonóm tevékenység, hiszen abban magad is mondtad, hogy az autonómi, a tudományos tevékenységben teljes kör az autonómiám. Tehát én, amikor tudós vagyok, és tudománnyal foglalkozom, abban szakmai szempontból nem szólhat bele senki.
Abba.
Igen, na de a másik lehetséges közelítés, hogy azt mondom, hogy igen, én tudománnyal foglalkozom, a tudományról foglalatosságnak van egy csomó ebben az értelemben externáliája, tehát például ezt egy intézményi keretben kell csináljam, finanszíroznom kell, főleg minél távolabb kerül Galileitől időben, annál több pénzbe kerül, még nagyobb intézmény kell hozzá, egy modern államban teszem, tehát feltételrendszerkel és így tovább. Ezért azután én az saját autonómiámból, ahhoz, hogy a tudomány működtetni tudjam, leadok ebből az autonómiából, átadok a fenntartónak, hiszen már nem én vagyok a fenntartó, mert kevés vagyok hozzá. Ugye ez egy másik közelítés. Hogy látjátok ezt, hogy releváns-e ezt a másik megközelítés is közel, vagy csak a fenntartó?
Szabad mindjárt esetlen tömre. A matematikus, a filozófus, meg még egy-két szerencsés ember, az teljesen automán csak a fejét használ meg papírt. Egy-két könyvet. Mindenki más állami, tehát adófizetői pénzből kutat. És ilyen módon a tudományos autonómia sem teljes, mert annyit tud kutatni, amennyi pénzt biztosít neki az állam, vagy egy magánvállalat, vagy más.
Tehát van egy gazdasági...
Meghatározottság. Magyarországon vulkanológiára nem adnak pénzt, vagy minimális pénzt adnak. Ez tudomásul jelenik. Vannak, akik ezt nehezményezik, pont a vulkanológusok, de szerencsére kevés van közöttünk, úgyhogy nem fogok.
Igen, amit itt hagyd, és utána meg is hagyd fel ezt a kérdést. Igen, de ha azt mondom, hogy a tudomány egy olyan tevékenység, ami másképp nem megy, mint autonóm tevékenység, a szűkebb értelemben tudományos tevékenység, az externáliák miatt tudomásul veszem, hogy erre szükség van mindenfajta, körülményekre, de miért te gondolkodhatna úgy a külvilág, az államtársadalom, ahogy a Hessé-nél, ugye mindenki ismeri az Üveggyöngyjáték című regényét, ahol azt mondja a társadalom, a fenntartó, hogy kérem szépen, akkor lesz itt nagy tudomány, hogyha teljesen szabadon hagyom működni a tudósokat, ott egy sziget, ott az input, rengeteg pénzt odaadok, aztán majd adjatok ki valamit, én idáig tartottam.
Ilyen sehol a világban nincs, Amerikában sem.
De majd csak felvetem ezt a kérdést, hogy hogyan látjátok. Igen, mit logikát?
Igen, azt hiszem, hogy a vita lényegét érintjük, és az autonómiáról, egyetemi autonómiáról szóló vitának éppen az a lényege, hogy ha bár ugyanazon autonómia fogalomhoz jutunk el látszólag, de valójában egymással teljesen ellentétes módszertant használunk, és ebből következően az autonómia megítélésének a kérdésében is különbözünk egymástól. Ha jól értettem, én szeretném úgy érteni felvitanárnak a kérdését, hogy ő tulajdonképpen azt mondja, hogy ugye itt egy dinamikus viszonyról van szó, ahol az egyik oldalon áll az irányító központ, az irányító hatalom, a másik oldalon pedig a szakmai teljesítmény hordozója. És a kettő között valami történik. És nyilván nincs olyan szélső helyzet, hogy csak az egyik vagy csak a másik bomja áll, már Magyarországon most közel vagyunk ez a szélső helyzethez sajnos, hanem valamilyen egyensúlyi helyzetet kell a két fél között teremteni. És lehetséges úgy megalapozni az autonómiát, mert bizonyos fajta autonómia megalapozását Nálészaló Gábor sem zárja ki. Tehát lehetséges úgy megalapozni az autonómiát, hogy fölülről lefelé haladunk, tehát azt mondjuk, hogy a központ milyen lehetőség morzsákat, szóval milyen lehetőségeket ad a szakmai teljesítmény hordozójának ahhoz, hogy mégis valamiféle rendelkezést gyakoroljon, vagy lehetséges, hogy alulról fölfelé indulunk el, és azt mondjuk, hogy a szakmai tevékenység létrehozásának a szempontjait a szakma maga határozza meg a saját logikája alapján, és utána aztán egyébként nem mondhatjuk azt, hogy a központ nem létezik, tehát valamilyen kompromisszumot kell kötni a központtal. Tehát a modern nyugati fejlődésnek már a legalapvetőbb vonása ebből a szempontból az úgynevezett funkcionális differenciálódás. Erről sokat ír a szociológia, még a természettudományok is, és ennek most a mi szempontunkból az a lényeg, az intézményirányítás vizsgálati modelljei, a lehetséges modelljeinek a vizsgálata szempontjából az a lényege, hogy sokféleképpen az a lényege, hogy kialakulnak, mondjuk projektek köré szerveződnek alkalmi csoportosulások, közösségek, kollektívák. És ezeknek a kollektíváknak meg kell tudniuk szerveződni a maguk logikája szerint, azért, hogy szakmai teljesítményt tudjanak létrehozni. Tehát az a paradox helyzet adódik, hogy egyszerre kell lenniük szabad, bizonyos fajta szabadságot kell érezniük, azért, hogy a szakmai teljesítményt érvényesíteni tudják, ugyanakkor ez nem egyéni szabadság, hanem egymással való együttműködésben egy kollektívum révén valósul
meg. Jó, nagyon nehéz összeegyeztetni. A tanár úr azzal érvel, hogyha így erre visszacsatlakozunk ebből a szempontból, persze, megvan ez, kell ezt csinálni, csak éppen mivel a forrás másképp ez nem működhet, mint hogy forrásokat kell hozzá biztosítani, a forrásokat közösségi források biztosítják, tehát népszerűen szóval adófizető forintai, bármennyi adófizető Magyarországon létezik, ugye európai adófizető polgárai, eurócentjei, ők biztosítják, akkor az ő az a fenntartó kompetenciájából célszerű deriválni ezt az autonómiát. A másik oldalról pedig nem a semmiből indulunk, hát van egy intézményrendszer, aminek a fenntartása szintén működik. Tehát itt ez azért, hogy vajon, ha innen vezetem az autonómiát, akkor is áll ez a gondolatmenet.
Hagyjuk meg ilyen közben, én azt mondom, tehát az állam vállal a pénzt, azt mondom, erre a tudományra ennyi pénzt adok, azon belül aztán szabadok vagytok a törvényeknek a meghatározott keretében. Ott úgy osztjátok el, olyan eredményt hoztak ki, de eredményt kell hozni.
Jó, tehát magyarán akkor, csak hogy így tovább vigyem ezt a vitát, mert ugye most nagyon pénz felé megyünk. Abban nyilván mindannyian egyetértünk, hogy eredményre szükség van. Hogy definiáljuk ezt az eredményt, ez egy másik kérdés, erre majd térjünk vissza, mert ez egyébként önmagában érdekes lehet. Hát azért folyó a tudományos kutatásban jól tudjuk, hogy természettudós kollégák nálam sokkal jobban tudják, hogy a nem eredmény is eredmény. Tehát, hogyha be akarok valamit bizonyítani hosszú, és az látszik, hogy nem reagál arra a reagensre valami, akkor ott valami abból is kijött,
de ha nincs publikáció, akkor nincs eredmény.
Azért mondom, csak az eredményt definiál, mert egy gazdasági ember számára az eredmény az, hogy ott a termék. A mi számunkra meg nem feltétlenül az eredmény, csak ezt akartam differenciálni kicsit. De vajon mit mutat akár a tudomány történet, vagy a mai tudományos tapasztalat? Melyik célszerűség szempontjából a hatékonyabb forma? Akkor beszéljünk egy kicsit a hatékonyságról. Az a hatékonyabb, hogyha az államból deriválom, a fenntartóból deriválom, ő mennyit ad le, és akkor ad egy mozgásteret, vagy az a hatékonyabb forma, hogy azt mondom, hogy a tudós csinálja, persze egy kicsit regulálom, de ezzel alapvetően menjen előre. Melyik a hatékonyabb
forma? Ez tájéktől függ. Amerikában az a hatékonyabb, hogyha nagyobb szabadságot adnak, Magyarországon az a hatékonyabb, ha kisebbet, Oroszországban az, ha még kisebb.
Elnézést kérek, tehát egy pillanat türelmet kérek, abban maradtunk, hogy kicsit beszélgetnek egymással a kollégák, és utána megfogalmazok a hozzászólni valókat. Szerintem nagyon helyes, hogy a kikristályosodnak az álláspontok, és utána szóljuk hozzá. Dániel, parancsol.
Igen, ez bizonyos értelemben nyilván ízlés kérdése, és történelmi példák választásának a kérdése. Nyilván pró és kontratúrmi példákat mondani. Éppenséggel nekem az autonómia én mellett szeretnék érvelni, és erre hozok fel egy példát. Napóleoni idők után, ugye van egy szélsőségesen központosított francia felsőoktatási rendszer, és látják azt, hogy lemaradnak a németek mögött. Azért maradnak le, mert a professzornak biztosított, akkor még egyéni akadémiai szabadság, az meglehetősen kiterjedt volt. És kénytelenek változtatni a franciák is. Tehát most visszatérve a dolog...
A németeknél volt kiterjedt.
Így van, igen. Visszatérnék a dolog lényegére. A jelenlegi kormányzati logikából és jelenlegi irányítási logikából az következik, hogy ez egy lineáris felfogás. Tehát van egy, az autonómiáknak egy hierarchikus sorrendje. Először van a kutatás szabadsága. Azt deklarálja mind az alkotmány, mind pedig az azt végrehajtó törvények. Utána jön az oktatás szabadsága. Az oktatás szabadsága tekintetében csak annyit mond a törvény, és persze az alkotmány is, hogy az oktatási tevékenység tartalmát és módszereit tekintve, de csak ebben a tekintetben az egyetem szabadságot élvez. Utána jön a szervezeti és a gazdasági autonómia vagy szabadság, az teljes mértékben megvonja a jogszabály. Tehát ez egy, bocsánat, ilyen slang kifejezést használok, ez egy ilyen leszalámizós taktika. Most ez a lineáris megoldás szerintem nem érti a mai kort. Ma a korunk nem erről szól. Ez egy olyan kor, amelyben nagyon erősen globalizálódott a tudás, amely egy tudás alapú társadalom, ahol újból és újból neki kell ugrani előre nem gyártott kérdéseknek, ahol nincsenek a központból és kívülről leosztott, előre meghatározott értékek, pontosan lehetnek, de az a rendszer biztos nem lesz hatékony. Tehát igazán hatékony nem a piac, szó nincs a piacról. Igazán hatékonyak azok a felsőoktatási akadémiai teljesítmények, ahol a projektek a szakmai logika szerint szabadon szerveződhetnek, és maguk a szereplők határozhatják meg azt az értékrendet, sőt azt a nyelvet, amelyen ők kifolytatják.
De azért egy probléma van, amit mondasz, és akkor hadd kérdezek rá, amit tanálunk, volt egy rövid megjegyzés, de szeretném, hogy ezt kifejteni, mert láthatóan figyelmet is kell tenni. Mert az, amit mondasz, persze, a szereplők határozzák meg, igen. De mi van akkor, ha ezek a szereplők nagyon mások itt és ott és amott? Mert a tanár úr arra utalt, ha jól értettem, arra utaltál, hogy persze, ez elvileg egy jó logika, de egy amerikai szereplő, meg egy magyar szereplő, meg egy orosz, ugye ez a három példa volt, egyszer másképp működik, valószínűleg munkakulturális töltető okokból. Hogyha erről nem...
Amerikában, mondok egy példát, Amerikában ugye egyszer voltam egy tanszéken előadni, és ott mesélték, hogy éppen keresnek most egy ilyen és ilyen szakmához értő professzor. És ahhoz megtalálják a bért, és megfogják, és alkalmazni fogják a professzort, mert ki akarják bővíteni az ő üzéket, palettájukat, a kínálatokat ebben a szakterülettel. Magyarországon, nálunk a kémiai intézetben évekig, évtizedig nem lehetett új embert fölvenni, mert kellett a régiek állását őrizni. Na most így nem működik.
Igen, mondani konkrét példát én is, hogy gyakorlatilag legyek. Két példát, amelyek szembeállíthatók egymással. Az egyik, hogy a karunkon ugye van egy tudományos DK-helyettes. Az újból és újból, mostani és még a korábbi is erőfeszítéseket tesz azért, hogy lehessen valahogyan integrálni a különböző tanszékeknek és intézeteknek a teljesítményét. Amennyire én látom, ez mindig totális kudarc. Valahogy formailag papíron fölépít persze valamit, ez a kar teljesítménye, valójában nem működik. Mi működik? Az működik, hogy projektek vannak. Hogy most például megyek egy olyan konferenciára, amelyek tekintetében hónapok óta dolgozunk, a Financial Transaction Tax Európai bevezetésének a lehetősége. Hónapok óta folyik a levelezés, cserélünk papereket, input statementeket, egyebeket. Most jön majd egy egynapos workshop, ez fogja majd folytatni valamilyen utó megbeszélés. Majd valamikor talán ez belőle egy kötet. Tehát van egy 2-3 éves folyamat, nagyon kevéssé van ez formálisan szabályozva, szinte egyáltalán nincsen. Persze megpróbálunk külső erőforrásokat találni azért, hogy ápoljuk a projektünket. Kialakult mindannyian van egyfajta mit tudat. Kialakult az, hogy nagyon érdekel bennünket az, hogy ezt a problémát ki tudjuk kutatni. Ezt csak egymással tudjuk megcsinálni. Csak együtt tudjuk megcsinálni.
Hát rendben van, de ez azt nem érinti. Tehát én ezt szeretném provokatívan megkérdezni tőled, és ha egyszer azt mondjuk, hogy abból az irányból közelítünk, hogy van egyfajta munkakultúra, egy kutatói munkakultúra, ami sok mindenből származik. Száz évekből származik, meg politikai körülményekből származik, meg minden ilyenből. Van egy olyan kultúra, ami egy ilyen típusú tevékenységet tesz lehetővé, vagy ilyenre ösztönzi a kollégákat, meg van egy olyan, ami arra ösztönzi, hogyha nincs ott kancsukával fölötte a rabszolga hajcsár, akkor nem fog semmit csinálni, akkor a kettőhöz másfajta szervezeti modell a működőképesen.
Igen.
A te állításod viszont az, hogy a tudomány művelésében a tudomány emberei azok rendelkeznek azzal a morális egyenszilárdsággal és munkakultúrás egyenszilárdsággal Los Angeles-től Vladivostokig, mondjuk egy olyan irányba, hogy rajtunk keresztül, ez egy hosszabb területet befogva, rendelkeznek azzal, hogy tök mindegy, hogy mi az a több száz év, meg tök mindegy, mi az a politikai környezet, ők akkor is egy ilyen szervezetben lesznek hatékonyabbak. Mert ez a kérdés, hogy melyik helyzet áll fel.
Ez pontosan így van.
Köztetek ez a vita.
Ez pontosan így van, de ez nem eleve adott. Tehát amikor összeálltunk, 8-10, persze ismertük már egymást, De az egészről még semmit nem tudtunk. Ki kell alakítani egy közös értékrendet.
De ez a közös értékrend, ez ugye...
De ez működik, ezt ki lehet alakítani.
Igen, ez a optimista világszemlélet. A pessimista világszemlélet az, hogyha ez a világszemlélet, az azt fogja jelenteni, hogy a közös nem teljesítés alakul majd ki.
De én mögött teljesítménykényszer van.
Szerintem az egyetemnek az a, tehát ugye az a kérdés, hogy az egyetem maximális teljesítményét tűzzük-e ki célul, vagy pedig az ott dolgozóknak a jó érzését, a jól létét tűzzük ki célul. Én szerintem az egyetem optimális működése a cél, és csak eszköz az ott dolgozók jól léte. Nem az a cél.
Ez pontosan így van, de mi nem jól akarjuk magunkat érezni, hanem kutatni akarunk, és kutatási eredményt akarunk elérni, és azon keresztül akarjuk jól érezni magunkat, ami egy 20-adrang kérdés egyébként. De egyébként mellesleg, ha nem éreznénk jól magunkat, akkor nem tudnánk kutatni.
Azért kell ezt tisztesíteni, ezt a jól érzést.
Én még azt akartam hozzátenni ehhez a példához, hogy jobban megmagyarázzam, hogy aztán amikor elindul és kialakul valamilyen közös vonal, akkor egyébként szerzünk hozzá grantet is. Tehát akkor megindul egy önszerveződési folyamat, és előbb-utóbb összeáll annyi pénzt, hogy abból már egy komoly kötetet tudunk kiadni, el tudunk a legjobb kiadóhoz menni, és így tovább. És tényleg a világ különböző sarkaiból jönnek emberek, akik összeállnak, de nem azért, mert eleve tudnak együttműködni, hanem azért, mert elkezdik azt, hogy tudnak együtt dolgozni. És visszatérve a negatív példámhoz, a Kari DK helyettes, a tudományos ügyekben DK helyettes, ha megfeszül, akkor se tud összehozni egy integrált Kari programot. Ez nagyon szomorú, hogy így van. De felülről lefele ez vagy egyáltalán nem működik, vagy nagyon alacsony hatékosság.
De hogy mondjam, természettudományban másképp van, ott csoportok vannak, egy markáns személyiség körül szerveződnek, doktorandusokból, posztdoktori ösztöndíjakból, és gyakorlatilag az az egy ember szabja meg a csoportnak a működését. Aki abból kinő és önálló lesz, az egyrészt majd összevész a főnökkel, hogyha nem sikerül megegyezni, és elmegy máshol, és alapít egy saját csoportot. Tehát sokkal kevesebb az ilyenfajta összeerődő együttműködés, mert mindenkinek megvan a sajátóval, vannak bizonyos nagy projektek, amik nem megvalósulnak.
És ez nálunk is így van egyébként, van egy hangadó, aki az egészet kitalált, egy ilyen spiritus rektor, csak igyekszik maga köré gyűjteni a megfelelő kollégákat.
De ez a közvetlen projektszerveződés, én azt persze, de a tudomás előnyére használjon, óriási szakirodalom van, hogy ez milyen egyensúlyban van az intézményi keretekkel, azért ne felejtsük el, ez persze nagyon kellemes, de ezzel együtt ezt azért tudjátok megcsinálni, természetesen, mert van egy budapesti koordinátor egyetem, amely egyébként az alapfizetést, a villanyt, vizet biztosítja.
Tehát azért, én ezt visszahozom tudományos publikációként az egyetemre.
Igen, csak mondom, hogy ezért ennek a kettőnek a dinamikája is együtt kell, hogy legyen. Persze. De az a kérdés, hogy a tudományos kultúrának, a tudományos tevékenységnek ez az egyenszilárdsága, mennyire van meg a különböző régiók között, vagy különböző munkakultúrák között, ez azért központi jelentőségű szerintem, mert itt az érvelésetek, az nagy részt ezen nyugszik. Ráadásul arról nem is beszélve, és ez talán tovább viszi még egy lépésre ezt a gondolatmenetet, hogy miről is beszélünk? Arról, hogy a nemzetközi tudományos világban, tudományos versenyben kell megfelelni. Vajon a nemzetközi tudományos versenyben való megfelelés szempontjából megengedheti-e magának Magyarország, Oroszország azt a luxust, hogy ne ugyanazzal a munkakultúrával működjön, mint az Egyesült Államok?
Szerintem olyan szempontból bocsánat, hogy kritikusan fogalmazok, nem jó a kérdés. Nincs igazán helyén a kérdés. Mert persze, hát nagyon különbözünk egymástól, belép egy orosz kollega, éppen most voltak mindenféle zavarok itt az orosz kollégával. Nincs meg a közös nevező. De mindannyian bízunk abban, hogy meg lesz.
Tehát akkor megvan. Tehát logikailag azt jelenti, hogy megvan.
Ez nincs meg. Majd
de
meg
az lesz. Adottságban megvan. Itt az a lényeg, az adottság a lényeg. Az a lényeg, hogy vajon ebben, abban a közegben a szervezeti megoldás, most csak az autonómiáról beszélünk, szeretném visszavinni az autonómiáról beszélni, és azért jöttünk össze. Igen. Az autonómia szempontjából tanár úr azt jelezte, hogy mint intézmény szerveződési forma másképpen lehet életképes itt-ott-amott. Ez csak abban az esetben cáfolható, ha elfogadom, hogy a világ minden táján...
Van nekünk amerikai kollégánk is, aki szarul dolgozik. Tehát nem.
De nem én arról beszélek, hogy mi az a szerveződési forma, amely a szerveződési forma működik a különböző tájegységeken, vagy kulturális régiókban. A különböző kulturális régiókban, hogyha az autonómia értékei univerzálisak, akkor ugyanúgy kell, hogy reagáljon rá az amerikai, a magyar és az orosz kutató.
Nem, hogy reagál.
Ez a kérdés, ezt szeretném kiugratni.
Én egy társadalmi szervezetet hozok föl példának, aminek én voltam az elnöke beszélel. Ezelőtt az a társadalmi szervezet autonóm lett, mert vagyon szerzett, és nem válaszolt a kihívásokra, nem alkalmazkodott a változó világhoz, hanem szép lassan fölélte a vagyonát, felszámolás alatt van most. Mert ott senki nem szólt bele az autonómiáról. Nem volt egy kemény ember, aki kivárta volna azokat, akik fölérik a vagyont, és valami irányt adott volna.
Nem volt tulajdonos.
Nem volt tulajdonos. Na most itt a jó szó, mert hogyha az állam tulajdonosként, jó tulajdonosként működik, akkor a felsőoktatás is jól fog működni.
Az a kérdés, hogy a szocializmusban létezik
el. De az is lehet, hogy Csányi Sándor megvásárol egy egyetemet, és akkor ő fog jó tulajdonosként működni.
Miért kérdés szeretnék, mielőtt a közönségnek átadom a szót, hogy kérdezni és
megjelenik. Autonómia szerintem nincs így abóvó, hanem lesz. Autonómia önépítkezés.
Akkor még egy kérdésem van, és utána természetesen mindenki szólja hozzá, mert amihez eljutottunk, és ami szintén állandóan előjön, ez a teljesítmény ügye. Másodon a felelősség ügye. Hogy a kettő ugyanaz szereti, tehát a felelősség van, hogy jelenik meg, hogy milyen teljesítményt produkálnak. Azt hogyan látjátok, hogy a teljesítmény mérése, most a mérés nagyon tágon értsük, hát ugye természettudós és közgazdász, hogy itt áll más mérés fogalmakkal szoktatok dolgozni, de a nagyon tágon értelmezem a mérésnek a kérdését. Akkor a teljesítmény mérése az valójában meghatározta-e a mai politikai elitnek, és nem kormányról beszélek egyébként, mert a teljes politikai elit egyetért abban, hogy korlátozni kell az egyetemek autonómiáját, amit ezt egyezzük meg, sőt a gazdasági elit is egyetért ebben, tehát még tágabban beszélhetünk erről. Tehát az, hogy a magyar felsőoktatás, mint tudományos műhely, és mint oktatási műhely, milyen teljesítmény produkált az elmúlt 20 évben, az erről való képe ennek a társadalmi, politikai, gazdasági elitnek, hogy ez negatív, az egyértelmű. Minden egyes szavával jelző negatív. Vajon ez a mérés, ez adekvát-e? Ha adekvát, tehát hogyha valóban ez a teljesítmény, akkor valóban nem könnyű érvelni az autonómia mellett. Mert akkor kicsit az következik, amit tanárul mondott a Egyesület.
Hagyom, hogy én erre, hogy a tudományos teljesítménymérésről beszélek, először is mérni kell. Mert ha valamit finanszíroznak, akkor meg kell ítélni, hogy érdemes-e finanszírozni, ne vagy sem, ezt mérni kell. Kettő, a tudományos teljesítmény senki más, csak a nemzetközi, a 100%-i globalizált nemzetközi tudományos közvélemény képes mérni. Helyi rendszerek nincsenek még magyar néprajzban sem, magyar finugor nyelvészetben sem. Tehát olyan rendszereket, olyan mérési rendszereket kell megvalósítani, amelyek a globalizált tudomány értékítéletére hagyatkoznak. Ez Magyarországon nem működött. Igen, sikeresen bújtak ki a tudomány művelői, persze leszámítva azokat, akiket saját maguk első motorja hajtott, az mérések és az értékelések alól az egyik következménye lett annak, hogy az egyetemek ide kerültek, ahol van.
Igen, a mérhetőség problémáját illetően teljesen egyetértünk abban, hogy ez egy rendkívül lényeges kérdés. Én egy kicsit árnyaltabban látom olyan szempontból, hogy a mérhetőség, a tudományos teljesítmény mérhetősége egyre jobban válságba kerül, az a benyomásom. Még a természettudományokat művelő kollégáim is azt mondják, hogy korántsem nyilvánvaló az, hogy ha valamilyen módszerrel megmérnek egy tudományos teljesítményt, akkor az tényleg objektív, és tényleg úgy van. A társadalomtudományokban ez még inkább így van, ráadásul vannak kiszorító mechanizmusok, amelyek a mérés produktivitását is lehetetlenné teszik. Mondanék egy példát. Ugye egy számos folyiratban, lényegében még a társadalomtudományokban is úgy történik, nem mindig, de általában úgy történik, hogy van a double blind review. Most a double blind review, tehát egy ilyen dupla vak lektorálás, az tulajdonképpen megcsontosítja az értékelési folyamatot. Mert jön egy újító aki egy forradalmi új gondolata vagy megközelítéssel jön, leszavazsz.
Jó, de
ez nem egyedik be a rendszer.
Jó, de azért tisztázunk valamit, tehát ha most belemegyünk a tudományos könyvtárni és itt van a Magyar Tudományos Akadémia könyvtárában kötetekben is mérhető dolgában, akkor szerintem kicsit félremegyünk.
Bocsánat, csak a kérdés.
De azt, nem, én csak azt mondom, hogy azt nem vitathatjuk el, persze lehet, tehát ismerjük azt a régi viccet a 80-as évekből, akkor találkozunk a lengyel meg magyar ellenzéki, és a lengyel ellenzék azt mondja, hogy szabadságot most. A magyar ellenzék azt mondja, hogy de mi az a szabadság? Tehát kicsit legyünk célravezetőzők, azt mondom. Az, hogy van teljesítmény, ez biztos. Hogy mérjük ezt a rakjuk félre? Az egészen biztos, hogy ez a teljesítményt a társadalom, politikai gazdaság nem ismeri el. A Hirschindextől és a Szalinometriától teljesen függetlenül nem ismeri el. Ez ténykérdés. De nem ismeri el, ez biztos.
Ez jogos ez a társadalmi érték?
Én csak azt mondom.
Hogy vélekedik a két...
Én erre szeretnék rákérni. Tehát arra szeretnék rákérni, hogy van...
Mindenkik a véleményére én nagyon kíváncsi.
Van egy negatív
értékeltek erről.
Ezt a negatív
értékeltek... Mert én ezzel nagyon nem értek egyet.
Hogy így értékeli a politikai?
Hogy így értékeli, igen, és Paragurnak például a...
De így értékeli,
tényleg. Ez borzasztóan lecsmér, vagy lecsmérlő.
Ne haragudjon, de most nem arról beszélünk, hogy neki igazam vagy nem, az Paragurral majd megbeszélünk. Én most csak azt mondom, hogy van egy ilyen társadalmi, politikai, gazdasági ilyen értékítélet. Professzor úr azt jelezte, hogy ennek nem kis mértékben az az oka, hogy az egyetemek egy olyan autonómiát élveztek, amiben nem tudtak felelősen érni. Én ezért hoztam ezt szóval. Ez az autonómiát alapvetően alássa. Mert hogyha az autonómiával nem tudtunk élni, és nem lett teljesítmény, így látja a külvilág, mi mondhatjuk egymásnak, hogy jók vagyunk egyébként, csak aki finanszíroz minket, nem fogadja el ezt a dolgot.
Ezzel egyetértek.
És hagyom mondjak még egyet, hogy még a bölcsészek munkaerőpiaci elhelyezkedéséről. A könyvtárunkban egy olvasótermi felügyelő, akinek diplomája kell, hogy legyen, állására 320-an jelentkeztek.
Igen, tehát egyetértek azzal, amit a kritikában elhangzott. Azt szeretném hozzátenni azért, hogy a szakirodalom tanúsága szerint az egész világon mindenütt szinte ellenséges légkörben dolgoznak az utóbbi évtizedekben az egyetemek. Tehát rendkívül rossz az egyetemek társadalmi megítélése. Tehát ez nem egy magyar sajátosság. Magyarországon talán ez még jobban kijön, de ez általában jellemző. Ugye ennek mi az oka? Erre most nem tudunk belemenni.
Van oka.
Az autonómiára szeretnék az autonómia indokoltságára visszatérni, mert lenne még néhány olyan elvi szempont, amit mindenképpen szeretném volna szóba hozni. Először is ugye a nagy gondot az jelenti, hogy az európai kontinensen, és Magyarországon ugyanígy van, az igazán fontos nagy vezető egyetemek azok állami egyetemek. Tehát a kérdés az, hogy egy állami egyetemben belül, hogy lehet azt az értelmes és rugalmas és életképes és teljesítményre sarkaló szervezeti formát kialakítani, amelyik egy egyensúly teremt az itt tárgyalt értelmezésben vagy perspektívában a központi irányítás és az autonóm egyetemi intézmények között. Azért nem véletlen, hogy már amikor Bibó 47-ben azt hiszem az akadémiai székfoglalóját megtartotta a hatalmi egyensúlyról, a hatalmi ágak egyensúlyáról, akkor kiemelt hatalmi ágak elválasztása és a hatalmi ágak egyensúlya, akkor nem véletlen, hogy kiemelte a testületi autonómiáknak a fontosságát. A kérdés csak az, hogy ennek az autonómiának hol és milyen feltételek között kell elhelyezkednie. A mai világban szerintem mozgó feltételek vannak, és hadd utaljak befejezésképpen a bolognai nyilatkozatra. A bolognai nyilatkozat azt mondja, hogy négy alapelvet neveznek, és a négy alapelvet együtt. Az első a tudományos kutatás szabadsága, a második a képzési autonómia, tehát az egyetemek önállósága, vagyis az autonómia. A harmadik az európai humanizmus, és a negyedik az egységesítő tudomány. A négyet nem lehet elválasztani egymástól. Nem értek egyet azzal az állásponttal, hogy egy ilyen lineáris képben lehet úgy bemutatni a dolgot, hogy igen, van akadémiai szabadság, kevesebb az oktatási, még kevesebb a szervezeti és nincs gazdasági. A bolognai nyilatkozat nem erről szó. A bolognai nyilatkozat arról szól, hogy ezt a négy alapelvet nem lehet egymástól külön választani, ezek egymást magyarázzák. Az egységesítő tudomány a motorja, és a humanista eszme, a motorja annak, hogy az akadémiai tevékenységet meg lehessen élni a maga szabadságában, vagyis a kutatás és az oktatási szabadságot is ki lehessen bontakoztatni. Aki jól olvassa szerintem a négy darab bolognai nyilatkozat által bevezetett alapelvet, az megérti, azt is elfogadja, hogy ezek az alapelvek egymásra vannak vonatkoztatva. Ezeket nem lehet leválasztani egymástól. Tehát egy olyan autonómia fogalom. Nekem az a problémám Gábornak a tézisével, két probléma.
Bocsánat, hogy közben nem a nyilatkozat, a Magna Carta. Nem a nyilatkozat, a Magna Carta.
Bocsánat, a Magna Carta Universitátum, igen, arra szerettem volna beszélni. Köszönöm szépen a kiigazítást. Tehát a Magna Carta Universitátum négy alapelvéről beszélek.
Az 88-ban született, igen. De a nyilatkozat az jóval később.
Igen, igen, elnézést kérek, valóban örülök a helyesbítésnek. Tehát az a dolognak a lényege, hogy két problémám van a Gábor koncepciójával. Az egyik az, hogy kutatási szabadságról, mint egyéni szabadságról beszélünk, és a mögötte lévő kollektíva szerveződésének a lehetőségétől elvonatkoztatunk. Ez egy absztrakt fogalom. És ez ma biztos, hogy így nem létezik, de valószínűleg soha nem létezett. Tehát a Humboldti eszmény, a magányos tudós, az soha sehol nem létezett. De hogy ma egészen biztos, hogy ennek nincs realitása, erről meg vagyok győződve. A másik probléma a Gábornak a tézisével az, hogy el tudja választani egymástól az autonómia különböző formáit, tehát tudja azt mondani, tudná értelmezni a kutatási szabadságot úgy, hogy a gazdasági és szervezeti autonómiát megvonja ettől a rendszertől. Szerintem ez nem lehetséges. Szerintem
tanárról azt mondja, hogy lehetséges, most mondta, hogy kevés, hogy igen, nem, akkor erre mondjunk érveket. Tehát arra mondjunk érveket, ez az utolsó kérdésem, azt használ, közösen átadnám a szót, arra mondjatok érveket, az a kérdésem, és erre koncentrálva, hogy ez az elválasztás, vagy éppen körülményteremtés, az lehetséges, vagy nem lehetséges?
Hát a kutatási autonómiára azt mondom, hogy az állam ennyi és ennyi pénzt ad egy projektre. Azt megszervezhetem kutatócsoportban, ott szabad vagyok, mert én vagyok a főnök, és kapok rá egy bizonyos összeget. Ennyit, és nem többet, de nem is kevesebbet. Ezek a korlátai, ezeken belül kell nekem úgy mozogni, hogy az optimumot hozzam ki. És viszont elbírálnak, tehát nem mindenki kap kutatócsoportot, hanem csak azok, akik megfelelnek a kritériumoknak.
Én azt mondom, hogy ezt ne az állam adja, hanem ez egy alkufolyamat legyen, ahol nincs eleve eldöntve az, hogy ki mennyit, milyen feltételekkel ad, hanem meg kell versenyeztetni őket, hogy valami közeget
kérdezni. De pillanat, álljunk meg. Tehát itt az történik, csak az érveket tényleg vigyük szukcesszíven végig. Tehát ugye tanár úr nem arról beszélt, hogy az állam hogy adja ezt a pénzt, milyen mechanizmusokkal, azt rakjuk félre. Azt mondja, hogy biztosította pénzösszeg, biztosította a szervezeti keret, azon belül azt csinálsz, amit akarsz. Az a kérdés, hogy ez így elfogadható koncepció-e?
Nem, mert a pénzösszeg nincs biztosítva, mert ez a projekttől függ. És nekem érvelnem kell, és tárgyalnom kell, és akkor fog majd kiderülni a tárgyalások során.
Ezzel egyetért a tanár úr is
szerintem.
Ez az adófizetők pénzed.
Vagy rosszabb bírálati rendszer.
Azért kell komolyan letárgyalni ezt a dolgot, hogy az adófizetők pénze visszajöjjön, de az a kutató, aki szereplője ennek az értékhordozó folyamatnak, sokkal nagyobb esélye van arra, hogy ő jobban meg fogja tudni azon feltételeket határozni, amelyek között a munkát el kell végezni, mint egy minisztériumban ülő tisztviselő.
Ne, ő nem, a saját előnyét fogja meghatározni, és nem pedig az optimális kutatást.
Ki kell alakulni egy dinamikus egyensúlynak a központi
irányítás,
és a... Na de miért nem alakulhatnak ki?
Majd igen, de majd ha kialakult, akkor adjuk meg a feltételeket.
Igen, a kérdés
szerintem világosak az álláspontok most. Ja, így, tehát világosak azok az álláspontok, világos. Az egyik oldalon a meghatározottságot, a másik oldalon a dinamikát helyezi középpontba. Én azt javaslom, hogy akkor a reflexiókat hallgassuk meg, és erre reagáljunk. Kérhetem a készfeltartást, parancsolj. És mindenkitől kifejezetten azt kérem az idő előre alatt, hogy az autonómiáról jöttünk összebeszélni, az autonómia szempontjából fogalmaz meg, parancsolj.
Hát igen, érdekes és nagyon fontos megfogalmazások hangzottak el, most nem szeretném ezeket idézni mindkét oldalról. De hadd említsem föl azt a publicisztikát, ami most másfél hete vagy mikor jelent meg, Balázs Géza professzortól, aki egy érzésem szerint, ahogy végigolvastam és próbáltam egyeztetni mindazzal a információval, ami birtokomban van, egy igen lényeges látleletet adott a magyar felsőoktatás helyzetéről. Nevezetesen arról is, ami többször elhangzott szintén, hogy az a bizonyos autonómia, ami eddig, tehát az elmúlt 20 évben a felsőoktatásban működött, az tulajdonképpen hova vezetett? Ugye ahhoz a 2000 nem tudom hány szakhoz, amit ő mondott, akkor ez megjelent természetes módon belső intézményi szerkezet formában is, hiszen ezekre az egyetemek tanszékeket hoztak létre, karokat hoztak létre. Most ez az összegzés igen világosan megmutatta azt, hogy ha ezt, ami itt történt, fejlődésnek nevezzük, akkor ez egy fönntarthatatlan fejlődés. Ugye ma bármilyen vonatkozásban, például hát a természettudományokban, amiknek ugye hát közvetlen gyakorlati kihatása is van, ez a fogalom, hogy fönntartható fejlődés, egy kulcsfogalom. Tehát az, amit Balázs Géza fölvázolt, az világosan bemutatja, hogy az, ami a felsőoktatásban történt a 20 év alatt, az egy fenntarthatatlan fejlődés.
Bocsánat, hadd kérdezzek vissza, mert ugye csak azért, hogy az autonómiáról beszélünk, azt mondhatjuk, talán egyetérthetünk, hogy a 90-es fordulat előtt nem nagyon volt autonómia a magyar felsőoktatásban. Én nem úgy emlékszem, hogy a 80-as évek végén, 90-es évek elején azt mondtuk volna, hogy a magyar felsőoktatás szerkezet és működés optimális. Tehát az állami dirigáció az szintén egy fenntarthatatlan állapothoz vezetett. Az én kérdésem az az, hogy akkor hogyan fogalmaznám meg ez alapján a szituációt, hogy mi a felvetése a két autonómia koncepcióhoz kapcsolódik?
Igen, tehát oda, tehát ezt azért hoztam fel példának, hogy ez világosan bemutatja, hogy az az egyetemi autonómia, aminek birtokában új szakokat lehetett indítani, új intézményeket lehetett indítani, új karokat, egyetemi szervezeteket lehetett létrehozni, ez természetszerűen hatalmas többletköltség igényel jelent meg. Tehát az a nagy kérdés, hogy a közösség ezt föl tudja-e vállalni, vagy sem, ami nagyon világosan elhangzott. És hadd mondok egy olyan vélekedést, amit egyre szélesebb körből lehet hallani. Bocsánat, hogy ilyen kifejezést fogok használni, ami a közbeszédben megy. Hát kérem szépen, micsoda buli folyik itt a felsőoktatásban, az a rendszer, ami ma működik, az egyetlen egy célt szolgál, hogy különböző csoportok számára szabad buli telepet biztosítson a pénzszerzésre. Na most, ezek után még egyet hadd kérdezzek. Ugye fölvetődött, hogy egy egészen abszurd példát hozzak arra, amit mondtál korábban. A jogom ahhoz, hogyha nekem valami tudományos elképzelésem van, akkor azzal a joggal álljak elő, hogy kérem ezt tessék finanszírozni. Vulkanológiai kutatás. Én egy kiváló vulkanológus vagyok, nemzetközileg elismert eredményeim vannak már. Tehát létre kívánok hozni egy csoportot, aminek imilyen amolyan expedíciókat kell, hogy szervezzek, hogy ami az én tudásom, azt a gyakorlatba bebizonyítsam. Köteles-e az állam és a közösség ezt a tevékenységet fogom finanszírozni?
Erre reflektálunk erre a példára, az autonómia szemszögéből.
Igen, tehát először is ez nem kérdés, hogy az egyetemi szféra Magyarországon az elmúlt 25 évben rosszul teljesített, számos diszfunkció van ebben a rendszerben, ugyanakkor persze kiváló teljesítmények is szemszög. A kérdés nem ez. Ebben a Gáborral azt hiszem tökéletesen egyetértünk, hogy nagyon kritikusnak kell lenni az egyetemi teljesítménye szemben. A kérdés az, hogy hogyan tovább. Nem úgy történik ám a valóságban, hogy az állam megszabja azt, hogy a vulkanológiát támogassa vagy nem támogassa, hanem úgy történik, hogy kutatói csoportoknak, közösségeknek vannak elképzeléseik, hogy ők azt meg akarják valósítani, ők kutatni akarnak, és utána elkezdenek azon dolgozni, hogy ez megszerezzék a pénzt, meg megszerezzék az egyéb külső erőforrásokat.
Milyen pénzt szerez meg?
Sokféle pénzt szereznek. Jó. A piacról, szereznek innét, szereznek onnét.
Szereznek elsősorban az államtól.
Nem. Tudnak pályázni egyebek mellett közösségi forrásokra, tudnak pályázni az állam által közvetített, végigcsorgatott forrásokra, és ezek nagyon szigorú és komoly pályázatok, ahol le kell tárgyalni a feltételeket, nincs semmi eleve lejátszva, nincs
ebben
semmi eleve
adva. Ebben szabadok.
Nem úgy néz ki a dolog, mint ahogy leírod, hogy az állam megszabja valahol valamelyik minisztériumi hivatalban, hogy erre és erre most ennyi pénzt fogunk fordítani, mert ha ezt így képzelnénk, akkor ez egy hihetetlenül alacsony
politikusság. Egy pillanat, azért egy dolgot hadd mondjak, én a képtelen, mint egyetem vezetőként ülök itt, én örülök, hogy a kutatásról ilyen sokat beszélünk, csak tudom, hogy rendkívül zavaró az egyetemi kutatás és oktatók jelentős része számára, de az egyetemen vannak hallgatók is. Meg van képzés is. Tehát szeretném azt is azért jelezni, hogy mondjuk a képzési struktúrának a meghatározása, a képzési mellettetnek az összerakása, az azért nem ilyen projektszerű.
Igen, szerettem volna oktatási példát is mondani, valóban, mert legalább ugyanolyan fontos, mint a kutatás. Először is azt szeretném mondani, hogy nálunk az oktatás, szerintem legalább két évtizedet Jóska meg tudja erősíteni, teljesen interaktív és csoportokban. Ez abszolút normális.
De ez most a szerkezet szempontból, tényleg hadd koncentrálj, mert megy az idő, koncentráljunk arra, hogy vajon a döntések arról, hogy a képzési struktúra az milyen. Milyen szakon kiket tanítunk?
Ez is cseppfolyós.
Ez a döntés, kinek a kezében igen, van, mennyire autonóm.
Igen, szeretném a példámat mondani, mert azon keresztül meg lehet világítani. Ez is cseppfolyós. Ez is egy dinamikus helyzet. Miért? Most nekünk van egy olyan elképzelésünk, hogy ketten a tanszéken összeálltunk, akarunk csinálni egy Master of International Taxation programot. Semmi pénz nincs rá, semmi erőforrás, nincsen benne a tanterben, nincsen benne az egyetemi fejlesztési terve, semmiben. És mégis meg tudjuk csinálni. Mivel kezdtük? Elmentünk a Deloitte-hoz. Ő beszállt szakmai együttműködő partnerként, ebben már megállapodtunk. Van egy elvi megállapodásunk. Utána elmegyünk együtt a rektorhoz, utána elkezdjük meggyőzni őt, meg a nem tudom kicsodát, eltelik még 2-3 év, mert ezt nem lehet rögtön beindítani, és meg fognak teremtődni ehhez a feltételek, és utána már az állami pecsétet is meg fogjuk ahhoz szerezni, hogy lesz egy ilyen master program. Megteremtjük hozzá a feltételeket, megteremtjük hozzá a piacot. Nem úgy történik, hogy a minisztérium előírja, hogy legyen egy Master of International Taxation. Ez alulról jön.
Ilyet, nem jön. Ezt legfeljebb azt mondta, hogy lehet, vagy nem lehet.
Legfeljebb azt mondja, hogy lehet,
vagy nem lehet. Van rá pénz, vagy nincs pénz.
Ezt majd letárgyaljuk. Jó, és meg fogjuk tudni győzni.
Ezért a szlovák barokk című mesterszakot is nagy örömmel indítottuk el. Parancsolj Erzsébet.
Az oktatási részéhez szeretnék több oldalról is hozzászólni, és akkor először csak egy példát. Ugye most én is TTK-s vagyok egyébként. Tehát, hogy most kellett megcsinálni a tanárképzési terveket. És azt szeretném mondani, hogy ha nincs autonómia, akkor abszolút felelőtlenség van. Ugyanis, hogyha megnézzük azt, hogy mi jelent meg a magyar közlönyben, mint jogszabály, és megnézzük azt, hogy mik a kimeneteli követelmények, hogyha a kimeneteli követelmények azok olyanok, hogy én szakmailag látom benne a hibát, abban, ami az én saját szakmám, mert baromi nagy egyenlőtlenségek vannak benne, mert két órás és két fél éves anyag ugyanolyan címszó alatt szerepel, tehát be tudom bizonyítani, hogy az adott esetben nem jó. Hogyha a dékánunk abból indul ki, hogy úgyis kevesebben leszünk, ergo 80%-ban fedjünk át a BSC-vel a tanárképzésben, innentől kezdve megszűnik a mi felelősségünk abban, hogy az a tanárképzés milyen lesz. Na most ez egy baromi nagy probléma. Ugyanis az, hogy a tanárképzés például úgy áll, hogy mennyire kevesen jelentkeznek tanárszakra, stb. Azt akarom mondani, hogy az autonómia, tehát hogyha autonómak vagyunk, akkor mi történik? Akkor az történik, hogy csak kompetenciákat írnak elő, azt írják elő, hogy legyenek képesek a NAT-ot tanítani azok, akiket kiengedünk. Azt fogják mondani, hogy tanítsuk azt, amit mi még ehhez úgy gondolunk, hogy feltétlenül kell. És utána a mi felelősségünk összeállítani, a mi felelősségünk megindokolni, a mi felelősségünk kiállni azért az anyagért, amit csináltunk, és akkor felelősök vagyunk, autonómok vagyunk, számon lehet rajtunk kérni. Attól nem lesz jobb, tehát az egész, én egyetértek azzal, tehát ezzel az adott képpel, hogy valóban nálunk is a munkahelyeknek a megvédése az elsődleges szempont, és hogy ez nem önmagában véve nem jó szempont. De miért van ez? Egyszerűen azért van ez, mert évtizedeken keresztül a közös dolgainkat belül az intézményekben nem beszéltük meg. Mert az intézmények maguk nem működnek demokratikusan. Azért, mert hiába nem fogja tudni, ki az a központi állami intézmény, aki meg tudja mondani racionálisan, hogy mi az, amit csinálni kell. Az, hogy szakmai grémiumok vannak, amely szakmai grémiumoknak nyilvánosan kellene működni. Nem kisalkukkal, nem úgy, hogy különböző baráti viszonyok határozzák meg azt, hogy ki mennyi pénzt kap, hogy ki akar bejutni az akadémiára, és ehhez hasonló. Tehát, hogy nem az fogja, tehát az állam az semmivel sem lesz jobb, mint mi az egyetemek, akik az egyetemen belül vagyunk. Attól a probléma nem oldódik meg.
Ezt a felvetést olyan módon, hogy ugye azt látom, hogy ne is beszéljünk szerintem többet, hogy a mostani rendszer milyen szörnyű, mert oké, látom. Mitől lenne jobb az állami rendszer? Tehát miért feltételezzük azt, ugye jól értem, ez volt a felvetésemnek a lényege, miért feltételezzük azt, hogy az a kistívűség, önérdekűség, branszellem, és így tovább, ami lezüllesztette a felsőoktatást, hogy ez vajon a felsőoktatáson kívül nem lesz ugyanannyira jellemző? Amit ráéreztünk a felsőoktatásra.
De én azt mondom, amit én ideálisnak tekintenék, az lenne, hogy az állam kijelöli a keretek, vagy a fenntartó, nem biztos, hogy az állam, lehet más is sok minek. Fenntartó kijelöli a kereteket, ennyi pénz, ennyi ember, ilyen témák nagyjából, és ezen belül szabadok van.
Ilyen feladattal működik egy intézmény, ezt kell meghatározni.
Én egy szempontot hiányoltam itt, amit ebben a sarokban már néhány szóval egyeztettünk. Nevezetesen a kultúrák közötti különbségben azért az nagyon fontos, hogy Magyarországon igen heterogén a felsőoktatási paletta. És ez nem annyira. Én kicsit ismerem Kanadát, kicsit ismerem az Egyesült Államokat, és kicsit ismerem Franciaországot. Ebből a szempontból, ott homogénnel mindenütt, mert már hosszan kiszelektálódtak egy olyan társadalmi folyamatban, amelyik zavartalanul működött. Nálunk itt nem tud zavartalanul működni, és a történelemnek ebben van szerepe. Tehát az a baj, hogy azt hiszem Dániel említette, hogy elváljon a búza az ocsútól. Hogy ez nem történt meg.
És de kérdés az, hogy mitől fog elválni? Az állami dirigáció? Vagy pedig az autonómia?
Én azt gondolom, hogy
ez a kérdés, hogy
ez egy dinamikus, kétszereplős játszma lenne, amelyikben az állam biztosítja azt a lehetőséget, hogy a minőség húzhasson el, és nem hajlandója magára a amik olyan helyeket preferálnak, hát financiálisan is, amik nem méltó.
Mint amikor a múlt héten tapasztaltuk egyébként, de folytassuk így a beszélgetést.
Én egy kicsit a munkakultúrához szeretnék hozzászólni. Egyrészt nagyon örülök, hogy az oktatás is most egy kicsit jobban a középpontba került, de ugyanakkor azt gondolom, hogy az oktatás és a kutatás nagyon nehezen választható el egymástól akkor, hogyha felsőoktatásról beszélünk, és ez vezet engem át a munkakultúra kérdésére. Tehát azt gondolom, hogy nincsenek különböző munkakultúrák a mondjuk a nyugati meg a keleti, most csak maradjunk ennél a kettéosztásnál, valószínűleg különböző lehetőségek vannak, és erre abban látom leginkább a korlátokat, amik ezt kialakították, hogy például a magyar felsőoktatás soha nem élt azokkal a lehetőségekkel, és ez megint az autonómiára és a pénzre vezetném vissza, hogy például a fiatal kutatókat, vagy az éppen végző képzett hallgatókat abban a helyzetben hoznák, amiben a nyugat-európai vagy amerikai egyetemek hozzák a saját hallgatóikat. Én ugye a brüsszeli European Research Council-ban vagyok egy ilyen pályázati elbíráló bizottságban, ahol évek óta nem volt a társadalomtudományokban magyar pályázó, tehát el sem jutnak odáig a magyar pályázat, hogy eljussanak, adjukig az a lehetőség, hogy ők ott pályázhatnának. Egyébként meg azt gondolom, hogy ha pályáznának, a legtöbben nem lennének sikeresek, mert nem adtuk meg nekik azt a lehetőséget, amit mondjuk egy nyugat-európai egyetem megad a saját legjobb hallgatóinak, mondjuk, hogy a PhD hallgatók eleve egy évet külföldön töltenek, tehát úgy mennek, úgy kezdenek el a doktori disszertációt.
Természettudományban
természet. Így van a természettudományban.
A társadalomtudományokban, meg a bölcsészettudományokban nem.
De ez nem az intézmény autonómia.
Hát ez nem az autonómia.
Az intézmények autonómak lehetnének abban, hogy milyen pénzeket mire költenek, akkor valószínűleg ez is jobb lenne.
Ebben speciál autonómak. Ebben teljesen az egyetemvezetőként mondom, ez az egyetem teljesen autonóm abban, ami azt mondanánk, hogy körülbelül, nem akarom látszat mondani, 70 darab állást megszüntetünk, és annak a pénzét fiatalok, doktoranduszok, folyamatos amerikai, angol, stb. Utaztatására fordítjuk, ez a mi szabad, ebben senki nem szólna bele. Senki. Az biztos, hogy másnap tartják az egyetemi vezetést. Az teljesen biztos.
Azért azt tegyem hozzá, hogy a természettudományok teréről is tudok ilyen rossz példákat, tehát olyan fiatal, itt végzett magyar kutatók, akiknek nem volt lehetősége azt a típusú projektet létrehozni, amiről a Dániel beszélt, és ezért ma már mindegyik abban a társaságban.
Én csak az autonómiáról beszélek. Én csak az autonómiáról beszélek. Tehát arról beszélek, hogy ez speciál az intézmény autonómiáról belefér. Ezt nyugodtan mondhatom, ha az ELTE oktatói egy ilyen petícióval jönnek hozzánk, hogy ezt a 70 embert bocsássuk el, és minden doktoranduszunk azonnal menjünk el legjobb egyetemekre, már másnap meg. Mert nincs pénzük, azért vagy. Mert nincs alternatíva, nincs pénzük. Mert, ez, mert a forrás kötött. A forrás kötött. Ott, parancsol csak.
Én közgazdász vagyok, tehát nagyon röviden szeretném megmutatni önöknek, hogy miről vitatkoznak és hogy van alternatíva. Önök arról vitatkoznak, hogy lehetséges-e hatékonyan szocializmust fölépíteni, mert ugye az alapprobléma az, hogy az állam adjon pénzt, tehát hogy kiadja a pénzt, és ugye önök határozottan egy keretben tudnak csak gondolkozni a szocializmus keretében, az állam adja a pénzt, ne a piac. Tehát ugye maradjunk az állam a szocializmuson belül. És akkor ugye az a kérdés, ami a vita tárgya, hogy delegálni kell feladatokat, minden, ha egy feladatot meg akarunk oldani, vagy hajtjuk végre, vagy delegáljuk. Ha delegáljuk, akkor az a kérdés, milyen módon delegáljuk a feladatokat, tehát hogy mekkora autonómiát hagyjunk a delegáltnál. Vagy leírjuk folyamatosan, hogy ha jön a futószalagon, akkor te fölemered a karodat, vagy, tehát robotot csinálunk belőle, és nincs autonómiája, vagy nem tudjuk megszervezni pontosan, hogy milyen legyen a robot tevékenység, ezért kénytelenek vagyunk delegálni különböző autonóm döntési lehetőséget, tudományos, szervezeti, gazdasági és amit itt fölmerültek. A probléma az, mint általában ez úgy közösségben ezt mondjuk, ez a megbízó probléma, ha delegáljuk a feladatot, akkor az a kérdés, hogy a delegált elvégzi el úgy a feladatot, ahogy mi szeretnénk. És hát sajnos nem az emberek ilyen, hogy ha például értékracionális és megírta a szavát, hogy megteszem, akkor megteszem. A probléma az, hogy nem minden ember értékracionális és nem teszi meg meladéktanul azt, amit ígért, tehát hogy becsületesen kemény a tudomány szabályai szerint fog végezni tevékenységet, és nagyon jó oktató lesz. Tehát, hogyha nem ilyenek az emberek, akkor az a kérdés, hogyan lehet hogyan tudja a delegáló megoldani azt a problémát, hogy a delegál, akkor utána a delegált ne éljen vissza ezzel az autonómiájába, és akkor a probléma az, hogy a szocializmusban ez nem oldható meg, mert nem lehet mérni a teljesítményt, mert nincsenek piaci mechanizmusok, amik mérnék a teljesítményt, tehát helyette valami más kell, amit viszont annyinak ebben igazán, az autonóm jól teljesítő normakövető, aki a tudomány normái szerint szeretne leírni, nem igazán veszi szívesen, mert ugye a felvilágosult abszolútista nem felvilágosult, de abszolútista. És akkor ebből következik a szociális, minden problémája te, valaki, stb. De én itt be is zárnám, a probléma az tehát, hogy ezzel lehet vitatkozni, csak tudjuk empirikusan, meg teoretikusan is, hogy a szocializmus nem működik. Ezért mondják a közgazdászok azt, hogy amit csak lehet, bízzunk a piacnak, és akkor itt én most le is tenném
a... Hagynál azt, amelyek a monopól piac sem működik. Ez azt jelenti, hogy ha átadnánk a monopól piacnak, mert át is megpróbáltuk átadni a felsőoktatást, akkor leépítik.
Ki szólna az oktatók fel is
kis? Azon kívül az egyen összesen technikai oktatói cél is, az állam finanszírozza. A világ 10 legjobb egyetlenek között van.
Szeretnék egy aspektus felvetni, amiről tulajdonképpen már a legelején kellett volna beszélni, mert ha nem beszélünk róla, vagy nem tisztázunk, akkor tulajdonképpen zavarva. Nem lehet általában egyetemi autonómiáról beszélni, hanem azt a kérdést kell felvetni, hogy kinek az autonómiája. Vagyis, hogy az autonómiának ki és kik, mely csoportok a hordozói. Ezt éppen csak megemlítettem, de nem tárgyaltuk ki ezt a kérdést. Hiszen a Kocsis Miklós dolgozatának ez a fő tézise, szerintem, hogy a magyar szabályozási rendszernek az a problémája, végig ebben a két és fél évtizedben az volt a problémája, hogy nem rendszer szemléletű, de az autonómia különböző hordozói, vagy a döntési folyamatok különböző szintjeit nem egymással vonatkoztatja, és nem hangolja össze. A debreceni példa, ha szabad visszatérni rá, Magyarország legrosszabb arcát mutatja. Megmutatja a központi irányítás lehetetlenségét, elefánt a porcelánboltban. És megmutatja az egyetemi szféra teljes diszfunkcióját, a klientúraépítési potenciált, és semmi mást.
Csak ne felejtsük el, nyilván kegyeleti okokból most nem mondjuk el azoknak az intézményeknek a neveit az elmúlt 20 évből, ahol az autonóm módon megválasztott rektorok személy és működése a magyar oktatás teljes diszfunkcionalitását mutatta. Mert azért ez is, csak a példát,
ez a másik oldala.
Azért ez is megvolt, ez a része.
Igen, tehát nyilván lehet beszélni arról, hogy a szenátusnak valamiféle autonómiával kell rendelkeznie, de lehet beszélni, én azt hiszem, hogy az alapvető szintek, azok mozgó szintek, azok projektek szintjén szerveződnek meg, és ott igazán értelmes az autonómia. Az egyetemi keretnek nyilvánvalóan decentralizáltnak kell lennie, tehát delegált jogoknak kell lennie abban az értelemben, hogy egész egyszerűen racionálisak, hatékonyak. Mintha mindent a központban döntenek el, és ott döntik el azt, hogy 50 ezer pár darab szürke cipőt kell gyártani, és később kiderül, hogy vagy bejön, ez vagy
nem. De Dani, nem mindent a központban. Épp az, ami nem mindent ott döntenek el, a fő vonalat.
Mondjuk megmondják azt, hogy az NKR-t és a PPK-t támogatjuk. És nem támogatjuk a nem tudom kicsolját, például a Corvinus Egyetemet.
Csak egy pillanat tőle, mert itt azért felmerült egy olyan kérdés, és ebben szeretném, hogyha véleményeteket elmondanátok, ami a rendszer szintű autonómia, mert ha már a különböző szinteket mondtam, mert azért ez egy összecsúsztatás. Tehát ha azt mondjuk, hogy az egyetemek autonómiája, azt mondjuk, hogy a kutató autonómiája, tehát most egy harmadik szempontot mondtál, az egész felsőoktatás autonómiája. Tehát amikor azt mondjuk, hogy a PPK meg a Közszolgálati Egyetem támogatása az jó vagy nem, nyilván erről én nem mondhatok most semmit, hogy mit gondolok, de az már a rendszer egészének az autonómiáját érinti. Az azt érinti, hogy rendszer szinten kihatározza meg, hogy a forrásokat intézmények között hogyan osztjuk el. Az az autonómiának egy következő szintje, és az egy még összetettebb kérdés.
Igen.
Szóval itt Ocsúról, meg Bújzáról, meg a minőségnek a biztosításáról, a teljesítménynek a méréséről, egyetemi autonómiáról. Hogy lehet azt biztosítani akkor, amikor a felsőoktatási törvény kimondta azt, hogy az egyetemi tanársegédek, adjunktusoknak határozottan időre való szerződést kell adni. Hát ez abszolút ellene szól annak, hogy minőséget lehessen javítani a felsőoktatásban. Itt alkalmazó, tehát a megrendelő köti meg a kezét az egyetemeknek, hogy mindazokat a célokat, amiről beszéltünk, elérje. Hát ez egy akkora visszalépés volt.
Az a lobby, az ki tudta azt.
Na de hát az a lobby. Hát
azért hadd tegyek hozzá egy konkrét példát, bocsánat, teljesen igazad van, de nálunk a mi tanszékünkön kétszer egymás után három éven belül előfordult, hogy határozatlan időre kinevezett tanársegédet elküldtünk, megegyeztünk gentleman agreement alapon, hogy öreg, nem ide való vagy.
Igen, hát mi is csinálunk ilyeneket, hogy megpróbáljuk a felsőoktatási törvényt kijátszani.
De ebben az esetben az történik, hogy az autonómiát, az autonómiával olyan módon avatkozik bele a fenntartó, ami az autonóm intézmény minőségi elveinek rossz. Ugye, ezt most jól értettem ezt a mondatot.
Igen.
A belső iskola nagyon régóta.
Ebben biztos egyetért mindenki.
Valószínű, hogy mindenki egyetért. Ez visszalépés volt a korábbi.
Én szeretnék Nárai Szabó tanár úr néhány szempontjára reflektálni, először három dolog, ami nagyon fontos, és amit ismételnék azért, mert amire egyetértek vele. Az egyik, én teljesen elfogadom az autonómiának, a tudományos autonómiát kivéve ezt az operacionális megközelítését. Tehát, hogy az a kérdés, hogy mire jó, hogy hogyan működik egy egyetem jobban. Az persze még egy hozzátenni való kérdés, hogy mi az, hogy jobban működik, de erre most ne feltétlenül menjünk el. A második, amiben viszont szeretnék következetességet kérni, az, hogy persze, ha a fenntartó az az állam, és valahogy, tehát Magyarországon elég kevés az esély, hogy jelentős más fenntartók lépjenek be még egy jó darabig, és az államnak valahogy, lévén az, mert hogy az adófizető pénzéből gazdálkodik, joga van számon kérni azt, hogy ezt a pénzt jól kötötték el. De akkor itt ugye két lehetőség van, az egyik a mindenbe beleavatkozó, vagy sok dologba beleavatkozó folyamatszabályozás. Itt jön az a kérdés, hogy például az, hogy milyen munkaszerződéseket kell kötni, ezt feltétlenül szabályozni kell-e, vagy az eredményszabályozás. És amiben nagyon egyetértek az, hogy az eredményszabályozás a lényeg, tehát az eredmény mérése, az eredmény világosságtétele, és nem az, hogy ezt az eredményt hogyan érjük el. És ebben gondolnám azt, hogy igazából az optimum az a jelenlegi és tizennéhány éve meglévő kaotikus állapottól nem az autonómiák csökkentése, hanem a növelése, de együtt a felelősség növelése felé vezet. A harmadik az, hogy egy mérce van, és ez a nemzetközi megfelelés, és ezt csak mellégy a szívesekkel lehet kikerülni, de hát akkor itt vannak olyan kérdések, tehát hogyha következetes eredményszabályozást akarjuk, akkor van az a kérdés, amiben nem kellett volna az államnak kiengedni sok mindent a kezében. Mostani kormányzatnak tehát akkor itt kiderül, hogy az akkreditációnak van nagyon nagy jelentősége, és például annak, hogy külföldi bírálókat kell felkérni, ami a mag alakulásakor jelenlévő szempont volt, azután folyamatosan szorult vissza. Nyilván sokkal többbe kerülni a mag működtetése, abszolút a saját költségvetésében, hogyha rendszeresen kérnének fel bírálókat és fizetnének is nekik, de ez a bírások oktatás egészéhez és azonban elérhető nyerés az kellene arányítani, és nem abszolút a mag költségvetéséhez. Az, hogy az autonómia tud rosszul működni, tud diszfunkcionálisan működni, tud rettentő furcsa eredményeket hozni. Ne döntsük arról, hogy a példákban ez történt-e vagy nem, de elképzelhető az, hogy egy rektor azért lesz helyben majd ugyan népszerű, mert ígért valamit a hallgatói képviseletnek, mert megígért egy csomó gyönge embernek, hogy meg fogja tudni tartani a helyét, és nem veszélyezteti. Szerintem arra kellene rákérdezni, hogy miért van ez így. És egy másik párhuzamos példa, ez az egyetemeknek a gazdasági menedzsmentje, ahogy különböző, mulatságos, ahogy különböző kormányok ugye kezdik ugyanazokat az érveket felhozni, és mindegyik minisztérium azt mondja, és vannak jó érveim mellette, hogy egy egyetemnek, egy ekkora méretű intézménynek, mint a magyarnak, nagy egyetemek profi gazdasági menedzsmentre van szüksége. Aztán, amikor ezt megpróbálják konkrétizálni, akkor ehhez egész furcsa dolgok hozzá kapcsolódnak, hogy például a főmenedzser az legyen az egyetem teljes szervezetétől független állami alkalmazott, vagy szerintem az előző kormányzat ilyen irányú lépései szelidebbek voltak, de azok is hasonló irányba vezettek. Ezt az egyetemeket rendszeresen nem fogadják, hanem rendszeresen ellenállnak ennek. Miért? Szerintem egy dolog van mögötte, és akkor ide kapcsolódnék, az, hogy ahogy egy csomó tanszéknek, személynek, egyedeknek van teljesítménykényszere, érez magát teljesítménykényszer, valahogy ez az intézményi szinten eltűnik. Ha én egy gyengéket biztosító, szakszervezeti funkciót ellátó rektort választok, az egy normális teljesítménykényszer alatt egy rettentő rossz lépés. És akkor itt jönne az, hogy mi adhatja a teljesítménykényszer, szerintem csak a felhasználói, tehát értek egyet nagyon-nagyon az előzővel, hogy csak a felhasználói visszajelzés, amit magyarul és röviden úgy neveznek, hogy piac, valójában a felsőoktatásban ez egy jóval bonyolultabb dolog, mint egyszerűen egy árupiac, de mindenképpen a felhasználói visszajelzés, és akkor itt jön az, amiben azt hiszem a fővitták van, és az a tényleg. Megint ez a kérdés. Az egyetemek rosszul tudják, kétféle kiótra gondolom, az egyik az nem lehetne úgy alakítani a körülményeket, amikor az egyetemek jobban tudják, a másik az, hogy miért tudja jobban az állam. Miért kell azt gondolnom nekem, hogy egy állami igazgatás, irányítás jobban tudja, amikor sorban hallok tőle mindig, amikor, tehát a jelen helyzet kritikájáról olyan megállapításokat, amikről pontosan tudom és adatszerűen le tudom vezetni, hogy nem állja meg a helyét. Akkor miért bízok benne, hogy majd őt fogja jobbatulni? Köszönöm szépen.
Akkor ott kérek egy reagálást adások arra a legélesebben megfogalmazott felvetésre, hogy vajon mi a garancia arra, hogy az állam jobb visszajelzést ad valaki más tájéta, valaki másra számra kérdés, és van az, hogy a piac, meg a felhasználó, még a tudomány egyetem esetében finoman szóval is kísérták kategória, és akkor még nem mondtunk semmit.
Az egyetem szolgáltatásokat igénybe
lehet csak egy szegmens
tudományos közösség is.
Hát a hallgató, meg a intézmény, ahova innoválunk, és így tovább. Hogyan láthatok?
Én úgy látom, ebben egyetértek, a kimenetet kellene szabályozni. A tudományos kimenet világos, az oktatási kimenet pedig a hallgatók, végzett hallgatók elhelyezkedési lehetőségeiből. Ha ezt precízen jól és konszenzus alapján tudnák szabályozni, attól kezdve az állam nem kell, hogy semmit se jobban tudjon, vagy akármit jobban tudjon, mert ő meg is mondta még egyszer a kereteket. Biztosítja a kimenetet, szabályozva méri, és ettől kezdve magától megy a rendszer. Akkor megvan az autonómia. Csak hogy Magyarországon mindenki ki akar bújni a kimeneti követelmények alól. Ez a baj.
Tani?
Ez nem egy hátum, meg kell adni a lehetőséget szigorú keretek között, rövid határidővel az egyetemi szférának, hogy valóban a búza az ocsóta le tudjon válni, és utána ennek a következő...
De nem engedik a törvénybe belevenni, mert már akár az MSZP, akár a Fidesz, akár az SZDSZ, mindegyik a lobby csoportjainak a fogságában gyűlődik, és nem tudják egyszerűen tisztán megfogalmazni a kritériumot.
Ez már végső soron különböző kérdés, de az az igazság, hogy én a decentralizmusban hiszek, inkább mint a centralizmusban, mert tudom, hogy mind a kettőre szükség van. És Paul Goodmannek egy gondolatát szeretném idézni ezzel kapcsolatban, azt mondja, a morális kérdés az nem az, hogy elég jók-e az emberek egy adott szervezethez, hanem az, hogy olyan lesz-e a szervezet, amelyik eléggé szabaddá, kegyelemtelivé és együttműködővé teszi az embereket. Hát igazából ez a kérdés.
Hát 50 éves távlatban az lehet, ez napi politikában.
Veráskodában?
Hallgatva a vitát, és ugye rengeteg kérdés valami fölmerül, két dolgot. Egyik, hogy nincs az autonómia. Az a tapasztalat, az a problémánk, ilyen intelligens körbe, ugye, hogy mindenről van véleményünk, de azt gondolom, hogy tudományosan nem alátámasztott egy csomó dolog. Itt is elmondott rengeteg ilyen vélemény. Ugye nekem van esetleg adatom, és azt mondom, hogy az adat nem úgy van. Mert mondok ilyet is. Na mostan, és ez a probléma, ez a Nemzetközi Felsorozott Központban vagyunk, itt a Hurvos Ildikó és Temesse József és 5. éve, és igaz, de most értük el azt, amire az életben sivatkozott, hogy mi legalább hárman, akik együtt dolgozunk 5 éve, 6 pontot meg tudjunk fogalmazni, hogy egyetértünk a felsőoktatásról. És hát félve, én 5 éve harcoltam, hogy legyen egy ilyen legalább, 6 pontot mondjunk. Akármilyen általános lehet, csak mondjuk 6 pontot. Na mostan, azt gondolom, jó lenne, hogyha ennek a vita kapcsán is ugye az autonómiáról néhány dologba egyetértenénk. Mert ugye rengeteg oldalról nézünk, én közgazdász vagyok, üzleti tudományról, alapvetően piaci oldalára. Tudomásul veszem, hogy ez egy szocialista felsőoktatás, ilyen szempontból. Ilyen van Ausztráliában, és mondják kutató kollégák ott is igazából, és működik jobban. Tehát a kapitalista környezetben egy szocialista típusú, vagy állami támogatású rendszer is tud jobban működni. Na mostan, ennek következtében azt gondolom, hogy Fábri György mondta is akkor valamelyik kijelentésében, hogy ha egyetértünk, hogy 95 nem volt itt autonómia. Azt mondtad valamikor. Én nem értek vele egyet, markánsan. És mondom, empirikusan a Közgazdasági Egyetem, Marskár Egyetem annak idején, én az elmúlt 60 évben tulajdonképpen, vagy 40 évet ugye nyomon követve, igazából a igazi autonómia egyetemi szinten a szocializmusban volt. A képzés, amikor beszélünk, én megéltem diákként a Szabó Kálmán vezette reformot, egyetemen belül szocialista rendszerben, ami korszerű felsőoktatási dolgot csinált, a fiatalok, amire ráhúzott, kiküldte a fiatalokat Amerikába, fordított, megszerezte, van egy emlőtökös vezető. És most nézve Schumpeternek az innovációról, meg erről a gondolatait, azt mondja, hogy van a piacgazdasági, meg a nem piacgazdasági dolog. Ha nem piacgazdasági, akkor jól működött a rendszer, hogyha van hatalmi szó, tehát van egy ember, akinek van hatalmi és jó dolgot csinál, vagy van meggyőző ereje. A piacgazdaságban a pénzügyi motiváció kell. Most ezt a hármatlan Schumpeterről visszagondolva a vállalkozói szervezetekre, ugye a piacról beszél, nem egyetemről, de egyébként nem is lehet értelmezni, azt látom, hogy empirikusan, hogy Szabó Kálmán egy olyan vezető volt, aki hatalmi szóval elérte azt, hogy legyen ez, de egy kötött szerződést a Ford alapítványa, kiküldte a fiatal tanársegédeket Amerikába egy évre, stb. 20 év múlva Csáki Csaba volt a rektor, kommunizmus volt, még mindig csináltunk egy olyan tantervi reformot, hogy megcsináltuk a bolonyát, a szándékai tekintve, nem a magyarok bolonyát, hanem a normálisat. Igazából. Mert Amerikában voltak ezek az emberek, Csikán Attila, Csáki Csaba, Zalai Ernő, Palánkai, egy csomó ember, fiatal tanársegédként igazából, de 20 évvel később, már 40 évesek, ugye bele vannak a korba, egyikünk van elég akadémikus, meg minden, és csináltuk a tantervi reformot, amivel szakítottunk a szocialista típusú rendszerrel. Bevezettük a 3 plusz 2 évet, vagy 2 plusz 3 évet igazából, kimeneti rendszer, nem ocsú meg, nem tetszik nekem ez a fogalom, mi marketinges. Én mindig a diákra úgy nézek, mint a gyerekem. Van ilyen gyerekem is, olyan is. Tehát mindegyik jó gyerek, nincs olcsó meg búza. Minden gyerek, mindez a 300 ezer gyerek, az mind jó gyerek.
Bocsánat, ez intézményekre vonatkozott, nem hallgatók.
Most azt is azt mondom, hogy megint azt mondom marketingesként, hogy van más szerepe egy nagykanizsai főiskolának, akinek nem egyetemnek jelenni, hanem egy ilyen community college, mint Amerikában van, mert szegmentumok vannak, piacok vannak, és kell neki a szakirányokként, és elrontottunk meg mindent. Tehát, ahogy a piacra gondolkodunk, itt ezen nekem a piacot. Hát erre is tudom ezt értelmezni, de amikor különösen hallgatóknak ugye elit egyetemeken, csak ez a szokásos tanárkollégáktól, ugye, hogy akkor csak az jó, aki nagyon jó eredményt ér el nekem. Hát nem, mert neki másra kell csinálnia. Tehát visszatérve, tehát elértük azt, hogy akkor még a 86-88-ban csináltunk egy igazi reformot, átszervezve a dolgot, igazi autonómia volt. Azóta csináltunk egy következő bolonyát, ez abszolút nem autonómia volt. Ez az, ami a Moszkva típusú, a szocializmusban átjöttünk ugye ide. Azt mondjuk, hogy unióból csinálták, pedig unión semmi köze nincs hozzá. Az a 6 pont a deklaráció, amit leírtak, ugye, mint a kommunista kiáltvány, az egy szándék. Abba belefér sok minden. És nem gondolták, hogy ilyen a svédek, németek, meghajtak egy csomó szakiskolát, meg mind.
Ezt mit csináltak? Tehát autonóm módon csináltuk ezt is.
Ezt nem. Ezt
autonóm módon.
Az, amire elmondtak te, hogy az egyetemi oktatási elit, a rektoroknak hasonló tulajdonképpen, kilobbizták, hogy mi legyen ebbe a Bolognában, és most marketingre, mondom neked konkrétan, 68-ban a Földgázra, Markáron egy év általános képzés volt. Az egyetem a tudományegyetem, ugye? Aztán majd választak, hogy mi hova kell nekem menni. 20 évben megcsináltuk, hogy 2 év általános képzés, az 5 éves egyetemi képzés, és utána választok szakot tulajdonképpen. 2 évig ott vagyok, tanulok matematikát, minden más, elmehetek máshova is igazából, és kimehetek a harmadik év után főiskolai diplomával is, megcsináltuk. Most meg mi van? Hát nem tudom, hogy mi az a marketing, mit tudja az 18 éves gyerek, és arra kellett jelentkezni, pénzügyre számít erre. Az, ami az 50-es években volt, azt csináltuk meg Bologna szint alatt, Magyarországon egyszerre. Ez a 2000 utáni időszaknak a eredménye. Tehát én szempontomból autonómia, mint hogy volt 500 éve, 600 éve, akár egyházi iskolában, fenntartó szempontjából, ugye? Valami? Én azt gondolom, hogy akármilyen szándéka, egy elég típusú képzés volt, akkor a kommunista rendszer rábízta a Szabó Kálmára, vagy rábízta később a Csáki Csabára és másokra, és akkor megértette, hogy az időszámára beengedte a Soros Györgyöt, például megint adott kiküldött 60 embert. Én is köztük voltam Amerikába fél évvel másokra tulajdonképpen. Tehát mindazokat, amit elmondhatok külön-külön, az jellemző volt, és az engem volt autonómia. És most én úgy látom, hogy kevésbé van, és ebben ugye olyan szempontból is van probléma, hogy erre hivatkozva tulajdonképpen kibújunk a munkáról. És a felsőoktatás, ha bevételét nézem, a gazdasági autonómia, 478 milliárd a árbevétele felsőoktatási intézményeknek. Ebből 180 milliárd az államot. 180 milliárd. A rektorok nem arról, amikor a Debrecen Egyetemtől megkérdezte, mennyi a jövedelmet. Tessék? Még kevesebb. Akkor még inkább érdekes, hogy nem az államról van szó. A Debrecen Egyetemnek 84 milliárd az árbevétele, a rektor felől. Irányít, meggondolkodik, és akkor 18 milliárd ami államtól.
Azért pontosítsunk, jóval több az államtól, csak nem a közvetlen felsőoktatás finanszírozása.
Persze, világos, tehát másfajta mechanizmus
keresztül. Például a Debrecen Egyetem esetében az egészségügyi finanszírozással, tehát azért azok állami források,
Igen, részben. Igen, nem mondom, de más mechanizmuson keresztül megy. De hogy mi egyetemünket akar, hadd mondjam. Ugye nem szeretjük azt, hogy a közgazdász képzés nem támogatja az állam, ugye? Gazdálkodás üzleti képzés, és akkor 95%-ban ugye nem támogat, 5%-ban támogatta körülbelül tavaly. Most megint úgy tűnik, hogy pont rendszerűen ugyanez lesz nagyjából kiszámolható, ugye, hogy ez lesz kikerelve. Na most nekünk a diákok a közgazdálkodás befizetik. Ettől függetlenül a tanári kar is, meg a vezetés is arról beszél, hogy az állam elvette a pénzt. Ugye a diák befizette szeptemberben, meg befizette most januárban is. És jobban, mint az állam, jobb fizető a piac ilyen szempontból, ez semmit nem beszélünk. Tehát én azt gondolom, hogy egy nagyon nagy probléma az autonómia szempontjából az emberekben. És akkor még egy megjegyzés, amit a Dániel vitatkozva szintén. Mi megint úgy tűnt, hogy egyetértünk abban, hogy a Debrecen az egy szörnyű dolog. Én hallottam egy kollégáktól egy heten, és akkor most akkor már rámész, nem tudtam semmit róla, rámentem az internetre. És akkor megnéztem egy tipikus történet. Ami azt gondolom, hogy ha elfogadjuk is nála részlagban értek egyet abban, ugye, hogy hát van a tulajdonos, bármilyen mivel illetjük valakit, aki ugye valamivel rendelkezik és megosztja mással, akkor neki van beleszólási joga. Most az a törvény, hogy a miniszter, vagy bárki más, ugye, ő fogja kinevezni a rektort, akkor felvette a felelősséget is. Ettől kezdve tőle számon kérhetem, hogy mostan milyen rektor nevezték ki. Megnéztem a debreceni három rektor jelöltet még februárban. És akkor azt látom, hogy a aktuális rektor is pályázott, és volt egy olyan szavazás, ami arról szólt, hogy alkalmasak a rektorságra. És volt egy centrumvezető, és a harmadik pedig volt a stratégiai rektor helyettes az egyetemnek 6 éven át. Nem senki, nem jut az utcáról, nem a minisztériumot küldték oda, mint egy ilyen valami, hanem a stratégiai rektor helyettes, aki több tehetős rektorra dolgozott együtt már, ugye, és most is. Ő pályára is megpályázta, teljesen normális. És mind a háromra azt mondták, hogy alkalmas. De a rektor egy-két szavazat különbség volt, a rektor 2 szavazattal kevesebbet kapott az aktuális rektor, mint a első helyen szereplő centrumvezető. És akkor volt egy váratlan helyzet, szenátusban, ő azt mondta, hát ő úgy érzi, hogy nincs elég bizalom iránta, pedig egy nonsens, 2 szavazat, titkos szavazás, tudjuk, hogy tudnak ezek a dolgok, úgy igazából nem mond alkalmaságos semmit, igazából, de az a 2 szavazat azt akarom mondani. Mind a 3 alkalmas teljesen, a szenátus szerint. Azt mondta, hogy visszalép. És úgy lép vissza, ami nincs van a játékszabályban, hogy az első javára. Tehát rögtön egy korteskedési dolgot, ez egy 2 óra zajlott le, olvasom ott a újságban, és azt mondja, hogy akkor visszalép a másik javára. Ettől kezdve a következő menet szavazát igazából be, és akkor így jött az, hogy a másik, aki szintén alkalmas a stratégiai rektor helyettes 6 év óta, ugye, az kapott egy nagyon aránytalan alacsony szavazatot. És ezt most úgy mondja a Diák Dániel, ugye, ország világnak, ugye, hogy akkor itt micsoda szörnyű beavatkozás történt az egyetemi szenátusi demokráciába, stb. Azt mondja, szó sincs róla. Mert különben ha az lenne, akkor nem lenne az ember 6 évig stratégiai rektor helyettes. És ha a Debrecen Egyetem jó egyetem, én azt mondom, hogy jó egyetem, vezető egyetem, nemzetköziséggel foglalkozom, akkor a stratégiai rektor döntő szerepe van benne. Jöttek rektorok, ugye többet dolgozott együtt, annak nagy szerepe van benne. Igen. Ezt interpretálni, hogy most véletlenül a... Most ugye érteni volt rektor, ugye azt gondolja, hogy az az ember ez jó, én azt gondolom, ez nem jó. Ennyit az autó.
Én ugye lassan az időnek a vége felé járunk. Nyilván az autonómiát sokféleképpen definiálhatjuk, úgyis, hogy az aktuális pártközponttal egy jól politikailag önmagát menedzselni tudó ember az egypártrendszerben kivív egy mozgásteret. Az én autonómia fogalmamtól az elmaradottabb ennél, az nincs benne. Tehát az igen a mechanizmusoknak és a közvetlen pártpolitikai dirigációnak a távollevését jelzi, de ez értelmezési különbség. Én hadd javasoljam azt, hogy az eddigi felvetésekre, hogyha lenne még vendégeinknek reflexiója, azt tegyék meg, mert ugye hétig terveztük az egész beszélgetést, vagy hogyha lenne nagyon röviden még egy.
Jó, röviden.
Hogyha nagyon röviden lenne, hogy hozzászólunk.
Bodanovics Jenő média és hírközlési biztos vagyok, de oktattam egyetemen, tehát onnan vannak ismereteim. De én évtizedekig ügyvéd voltam, gazdasági joggal foglalkozván, KFT-k és gazdasági társaságok világában vagyok otthonos. Számomra elképzelhetetlen az, hogy aki betesz egy KFT-be 10 milliót, ne ő mondja meg, hogy ki az ügyvezető igazgató. És ne mondja azt, hogy a mi tevékenységünkbe milyen szakmai tanácsadókkal dolgoztatok ki valamilyen témát, amit majd, amire később a KFT-met vagy a részvénytársaságomat fejlesztem.
Ez nem KFT.
Ez nem KFT. Én tudom, hogy nem KFT, csak nézzük meg, hogy honnan van az egyetemnek a pénze. Befizetjük az adót, és a költségvetési törvény meghatározza, és a képviselők valamilyen felelősséggel tartoznak az adó, a választóknak, akik egyben adófizetők is, meghatározza, hogy mennyi pénzt fordíthatnak a felsőoktatásra. És ezt a felsőoktatási pénzt adja oda az egyetemnek, és körülbelül eljutottunk oda, amit a Gábor barátom mondott, hogy aztán megkapta az egyetem erre vagy arra a pénzt, és az után van neki autonómiája. Aki a pénzt adja, és az nem az ő pénze, nem az állam pénze, hanem az adófizetők pénze. Ő, a parlament meghatározta, hogy mennyit adhat az felsőoktatást, és annyit ad. És azt követően jöhet az autonómia. Tehát lehet, hogy ez egy durva centralista elképzelés, de így néz ki a gyakorlatban.
Én azért a gazdasági gyakorlat ügyében egy hat helyzetben szívünkre azt a példát, hogy nem tudom, hogy itt a teremben ülők közül sokan tudunk-e a világpiacon sikeresebb terméket, mint a Prezi prezentációs program. Ugye ez Amerikában most már szilíciumvölgyben van, minden működik. Ugye azt tudjuk, hogy ez hogy jött létre? Úgy, hogy egy multinacionális cég, Magyar Telekomnak hívjuk, a Kicsin Budapestet megalapította, ami azt jelenti, hogy az egy magáncég, ahova azt csinálják, hogy belenyúlnak egy csomó pénzt, és meg nem kérdezik azt, hogy ott mit csinálnak vele, közelébe nem mennek, ügyvezetők az ott nem neveznek ki, azt mondják, hogy a szellem szabadon nem tud termelni, és abból lett egy magyar világsiker, az Icarus mondjuk nem így működött, mintha nem lett volna az elmúlt 20 évben világsiker.
Tehát
az
ESZKO nem így.
De a saját pénzét tette be, nem pedig az adófizetők pénzét.
De én arra akartam utalni, hogy mi az, ami a legjobban megfelel a szabad szellem működésének, ami talán az egyetemtől nem teljesen idegen. Én csak opponálom azt, hogy csak ez az egy modell létezik a gazdaságban. Ott sem fel, hiszen a terméktől is függ. Itt a termék jelentős része szellemi termék. És az autonómia talán ebből is következik.
Még annyit hozzátennék, hogy el kell dönteni, hogy az egyetem a hallgatók autonómiája, vagy pedig az egyetem autonómiája. Hát erre, igen, tehát ugye, mintha a hallgatói autonómia nagyon erős lenne.
Én az autonómiának, a piacnak a viszonyára gondoltam, hogy mondok egy három szót. Ugye itt elhangzott, mert Gábor elmondta, hogy egy bölcsész állásra jelentkeztek 300-an egy állásra. A természettudományos végzettségű emberek 95% egy éven belül elhelyezkedik.
A bölcsészek is egyébként.
De most
csak három.
Tűnök.
5% alatti a diplomások munkanélkülisége.
Na most, akkor nem is nincs is mit mondanom, hát hiszen ez biztos így van. Amit mondani akartam, az a következő. A túlközpontosítással szembe szeretném állítani az utolsó 20 esztendőben az úgynevezett túlburjánzási hajlamot. Tehát ugye minden a főiskola megpróbált egyetem lenni. Én olyan konkrét példát tudok, Kádár György a nevem, ezt elfelejtettem mondani, és a fizikus a foglalkozásom. Egy olyan konkrét példát tudok mondani a szülőhelyemről, hogy egy szőlészborász szakközépiskolából ma már kommunikációs szakokat akkreditált egyetemet, vagy mi a csodát csinálunk. És ide tartozik a PPP intézményeknek az alapítása, tehát mindegyik ilyen módon hát egyetemmé vagy mivé vált intézmény elkezdett megpróbálni túlburjánzani, és a mechanizmus olyan volt, hogy ezt meg is tudta csinálni. Tehát az, hogy 2500 szak van ma, és ebből felsorol az egyik újság egy ilyen tanárszakokat, hogy mit tudom én, kisdedóvókat felügyelő tanár, meg ilyen dolgok szerepelnek. Tehát egy csomó olyan szak van, 2500 szak biztosan sok. És a Nárai Szabó Gábornak abban adnék igazat, hogy kéne, hogy legyen valaki, akkor ez biztos túlközpontosítás lenne, aki azt mondja, hogy ebből csak 1000, ő 500-at mondott, a jogos. És ezt véghez vigye, hogy kérem szépen a másik 1500-et.
Nos, tisztelt kollégák, nem akarom a túlburjánzás védkét önmagunkra is venni, ezért most kénytelen leszek befejezni. Nem akarok rosszul funkcionáló autonómia és rosszul funkcionáló állam sem lenni egyszerre. Tehát túlburjánoznak a témák, ezért azt javallom, hogy mivel elértünk a 7 órához, ezt ebben a formában vagy zárjuk le, én megadnám a szót egy záró mondatra Tamár úrnak, parancsolj.
Bocsánat, kettő. Tehát én nekem az a reményem, hogy egy dologban meg tudtunk egyezni most itt. Olyan mértékben érdemes a felsőoktatási intézmények autonómiát biztosítani, amilyen mértékben számon kérhető a kutatási és képzési kimenet. Ugye? Ha ebben meg tudtunk egyezni, az valami.
Így van.
Köszönöm szépen, Dani, akkor te is.
Ezt teljes mértékben aláírom. Először is szeretném nagyon őszintén megköszönni a lehetőséget Fábri Tanár úrnak, Nálé Szabongával, kollégának és mindannyiunknak, akik itt eljöttetek, mert azt hiszem, hogy fontos volt, hogy beszélgetni tudjunk ezekről a kérdésekről. Nem visszaélve a türelmetekkel, befejezésképpen a Magyar Rektori Konferencia mai közleményéből három mondatot szeretnék felolvasni. Az európai országokban a felsőoktatási intézmények maguk választják meg vezetőjüket, köztük a rektor is. A Nemzeti Felsőoktatási Törvényben rögzített szabályozás szerint a magyar állami egyetemek és főiskolák nem választhatják meg felelős vezetőiket. Amennyiben azonban nem a legnagyobb belső támogatottságú jelölt kapja meg a rektori megbízást, az morális válsághoz vezet, és el lehetetleníti az intézmények irányítását is, mondja a rektori konferencia.
Én azt hiszem, hogy abban az intézményben, amelynek a rektor egyébként a Magyar Rektori Konferencia elnöke, én csak megköszönhetem, hogy fő orákulunként mi lettünk hivatkozva a végén. Köszönöm szépen. Mindenkinek köszönöm az itt létet, köszönöm, hogy ránk szálltátok az időt. Szép jó éjszakát mindenkinek. Köszönöm szépen.